Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk.
Puzsér Róbert és Magyar Dávid köszönti a kedves hallgatókat. Pontosan 7:30 után. A 88.1-es frekvencián a Demokrácia Részvénytársaság keretei közt. Annak érdekében, hogy véleményünket elmélyítsük, illetve felcseréljük a 06303030881-es SMS számon, valamint a 22.34881-es telefonszámon. Úgy gondoltuk, hogy helyes lesz, hogyha némi szót fordítunk a reklámkampányokra, mégpedig konkrétan azokra, amelyek leginkább borzolják a közkedélyt. Hogy ezek melyek lehetnek. Azzal kapcsolatban azért nekünk is volna egy-két bátortalan véleményünk, amelyet nagy hangon és a szokásos arroganciával fogunk kifejezésre juttatni. De úgy gondolom, hogy talán a kedves hallgatóknak is volna erről véleményük. Úgyhogy az a javaslatunk, hogy a 06303030881-es SMS számra ugyan már írjátok meg, hogy melyek azok a reklámkampányok, amelyek elsősorban a ti, személy szerint a ti idegeiteket, idegrendszereteket a legjobban borzolják. Mik azok a reklámkampányok, amikkel személy szerint ti a legkevésbé vagytok kibékülve?
Természetesen, hogyha olyan reklámról írtok nekünk, amit ez a rádió is sugároz, akkor arról nem fogunk beszélni. Miért is nem? Azért, mert féltjük az állásunkat, illetve a kis jó kis puha székünket, mert sajnos a média úgy működik, hogy végül is a reklámokkal ma megvásárolnak véleményeket. Tehát, hogy ha valaki fizet neked azért, hogy dolgozz, eltart, vagy hogy mondjam, szponzorálja a munkádat, akkor nyilvánvalóan őt nem fogod fikázni, ha mégis akkor utcára tesznek, tehát akkor hülye vagy, hogyha kritizáltad.
Na, fogunk beszélni minden reklámról, arról is, ami ezen a csatornán megy.
Csak
történetesen azokat a reklámokat, amik ezen a csatornán mennek, azokat rendkívül színvonalasnak fogjuk találni valahogyan. Azokkal a reklámokkal kapcsolatban mi magunk is csak felsorakozni tudunk mindazon vélemények mellé, amelyektől különbözőt eddig sem hallottunk, hogy ezek kiváló termékek, ezek fogyasztása az valóban elmélyít minket önmagunkban, tehát valahogy a Dávidabb azóta, hogy azokat a termékeket, mert maga is használja, nem olyan régen vallotta be nekem ezeket a
termékeket. Állatmenhelyeket használok?
Például. Szóval, hogy te magad is mesélted, hogy mennyire meg vagy elég, hogy általában lesújtó véleménnyel vagy a reklámkampányokról, de történetesen, amiket ez a rádió
csatorna sugároz. Jó ízléssel válogatják őket, igen.
Hát igen, pontosan azért, mert alapvetően nem üzleti szempontokat, vagy legalábbis nem csak üzleti szempontokat, tudod, egy olyan világban élünk, ebben a globalizált világban nem igazán lehet az üzleti szempontokat megkerülni, de ahol lehet, azért ezek a mi szélzeseink mindig keresik a jó ízlést is, keresik a kapcsolatot az emberekkel,
és tudják sikerül.
Tudják azt, hogy csak és kizárólag a jó ízlés alapjain állva lehet elmélyíteni egy hosszú távú együttműködést hallgató és rádió között.
És egyébként ezeket a nagyszerű reklámokat, amiket mi annyira szeretünk, csak a ti kedvetekért, hogy ti is megszeressétek, többször le is fogjuk játszani a műsorban. Tehát legalább 3-4-szer egymás után nem. Igazából ez lehet, hogy különféle ORTT törvényekbe vagy jogszabályokba ütközik, de hát végül is hajlandóak vagyunk még büntetést is fizetni azért, hogy ezek a nagyszerű és színvonalas reklámok többször jussanak el hozzátok, mert végül is a reklám, vannak rossz indulatú emberek, akik azt gondolják, hogy a reklám az manipuláció, propaganda, hogy az valami hazugságot terjeszt, ilyen próbálja átverni az embereket, de valójában nem. A reklám az egy szolgáltatásra hívja fel a figyelmünket. Tehát a reklám jó, hogy van. Mi örülünk neki, hogy az utca tele van óriás plakátokkal, hogy mindenfelé szórólapoznak. Én személy szerint örülök neki, hogy a kereskedelmi tévékből úgy ömlenek a műsorokból a reklámok, hogy már nem lehet megfogni, hogy ez szponzor, vagy reklám, vagy az öltönyén láttam egy feliratot valakinek, hanem tényleg ömlik rám, végre fürödhetünk a sok földi jóban.
Nem, hát az a jó ebben, hogy ha mondjuk nem lennének, tegyük fel, reklámok, akkor honnan értesülnénk arról a számtalan sok lehetőségről, amely előttünk áll, amely, tehát hogy mondjam, én minden reklámot, ha látok egy reklámot, mindig úgy érzem, hogy egy keresztúton állok. Mehetek tovább, de betérhetek egy jobb, egy kicsit jobb világba.
Felvilágosulhatsz.
Hát egy kicsit krumplisabb, egy kicsit sósabb, vagy egy kicsit elegánsabb, egy kicsit biztonságosabb, egy kicsit gyorsabb, egy kicsit kényelmesebb, kicsit komfortosabb,
vagy fiatalosabb,
dinamikusabb, egy kicsit szénsavasabb, egy kicsit egészségesebb.
Vagy éppen lágyabb és puhább.
Hát igen, puhább, és vagy egy kicsit fehérebb, vakítóan fehér. Vagy igazából üde és friss. Egy tisztább, egy sokkal üdébb, egy illatosabb, egy egy igazából igazabb, egy emberibb, egy jobb világba, ahova beinvitál engem, és tudod, azért is idegesítőek azok a szélsőséges vélemények, amelyek szerint a reklám manipulálja az embereket, mert úgy csinálnak, mintha muszáj lenne nézni a reklámot. Nem muszáj. Nem érdekel, nem nézed. A reklám az tényleg olyan, hogy ha nem nézed, akkor az nincsen, de ha nézed,
akkor gyönyörködhetsz benne.
Hát egy lehetőség. Egy lehetőség.
Egy műalkotás valójában, igen, aminek esztétikai értékét befogadhatod, és magadévá teheted.
És olyan csodálatos, hogy vannak művészeink, akik igenis ebben kifejezetten...
Erre áldozzák az életüket, igen, hogy reklámokat készíthessenek, holott egy csomó olyan semmire kellő munkát is végezhetnének, mint különféle festmények, vagy nem is tudom.
De hát ez is festészet, csak mennyivel több. Több, mint festészet. Ott van például Geszti Péter, vagy ott van például Superman.
A mi nagy művészeink.
Hát igen, ezek az igazán nagy művészek, akik sokszor bebizonyították már, hogy igazából mire képesek, de valahogy mindig keresték a saját hangjukat, valahogy sosem találták igazán. És akkor, amikor, hát így a Superman például a DJ-zéssel próbálkozott, a Geszti az MC-zéssel próbálkozott, valamit leletettek, de igazából kiteljesedni mind a ketten a reklámművészet frontján tudtak.
És még az jutott még eszembe, hogy milyen szomorú, szürke, és depressziós lenne például az életünk, vagy a városunk reklámok nélkül. Most képzeld el, hogy Budapesten a fekete házfalak között a zajban, a nagy forgalomban sétálnál, és így nincs igazán mit nézni, de ha tele van az utca reklámokkal, akkor minden színes, mindenhol madarak, kolibrik, új színes csillogó autók, mosóporok, tisztára mosott, gyönyörűen csillogó fehér fogsorok köszöntenek téged, mosolyognak rád, bikinis hölgyek a házfalakon 10 méteres nagyságban, csupa szép, igazán megkapó látvány, tehát valami olyasmi, amiért érdemes volt ezt a civilizációt felépítenünk, nem gondolod?
Egy jobb, egy boldogabb élet ígérete. Csak tudod, hogy mikor jövök zavarba? Amikor megnézek egymás után két reklámot, és az egyikben azt ígérik nekem, hogy ezzel a termékkel jó családapa lehetek, és a másik termék meg azt ígéri nekem, hogy ezzel a termékkel én egy bulizós fiatal srác lehetek. És arra gondolok, hogy én mindkettőt szeretném, mert nem szeretném egyiket se kihagyni, mert az egyik az azért kéne, mert az egy ilyen biztonságos és egy ilyen felelősségteljes, és úgy érzem, hogy én is valamit hozzáteszek ehhez a világhoz alkotó módon. A másikat meg azért, mert az egy ilyen szilai és energikus érzést ad nekem, és én azt is szeretném. És ilyenkor de úgy érzem, vissza? Hogy választanom kéne a Coca-Cola meg a bankbetét között.
De mi tart vissza?
Melyik? De úgy érzem, hogy ezek valahogy kizárják egymást.
Hogy is, ez teljesen összeférnek. Mindegyik ugyanazon a talajon áll. Én azt veszem észre, hogy egyszerűen egy ember lehet színes. Tehát vége annak az időnek, amikor a te személyiséged abból áll, hogy te vagy Puzsér Robert egy koherens személyiség. Nem, te kinyílhatsz. Tehát te péntek este lehetsz tényleg a Fred Astaire vagy a parkett ördöge, szombaton már lehetsz egész más valaki, vasárnap lehetsz egy családapa, aki kirándul a gyerekeivel az új családi autójában, hétfőn lehetsz a kőkeményen dolgozó Stahanov, nincs ezzel baj, sőt, reggel, délben, este lehetsz más.
Én igazából mindig csodálkozom, hogy végül is ugyanúgy gyártják ezeket a termékeket. Mindegyiket Kínában. Ezt tudjuk. De mégis az egyik annyival jobb minőségű, mint a másik. Tehát mind a kettő Kínában készül, feltehetőleg ugyanazokon a gyártósorokon, és mégis az egyikre az van ráírva, hogy Adidas, a másikra meg az van ráírva, hogy is.
Huasheng mondjuk.
Huasheng. És tudod, mit figyeltem meg? Hogy az egyik az sokkal jobb, mint a másik, vagy nem? Nem is tudom igazából, mert hogy soha életemben nem vettem Huashenget, világéletemben csak az Adidast vásároltam. Ezért aztán igazából bizonytalan vagyok, de meggyőződésem, hogy ez a Huasheng, hát nem láttam egy reklámját se. Biztosan szarabb.
De nem is, nincs is szüksége a reklámjára. Ennek a táskának az a reklámja, hogy mondjuk 1000 forint, míg az Adidas táska 10.000 forint. Tehát igazából teljesen ugyanarról a táskáról beszélünk.
Tehát csak az egyik. Tehát a 9.000 forintot, amit én egy Adidas táskáért fizetek, mert 10.000-et fizetek, abból 9.000-et azokra a reklámokra költök, amik engem meggyőznek arról, hogy az jobb.
Így van. De egyébként van olyan, hogy jobb. Tehát tény, most ne legyünk
de nagyon gonoszak. Jobb mondjuk olyan... kétszer vagy háromszor. De nem 3000-be kerül, nem.
Én úgy mondanám, volt egyszer, vettem egy konkrét kínai táskát egy haverommal, ketten vettünk ugyanolyat, és az enyém az szétment fél év alatt, az övé meg még mindig jó, vagy 3 éve. És szerintem a különbség ott van egy márka és egy no-name márka között, vagy egy márkátlan termék között, hogy annál nem válogatják ki a selejtet. A márkánál talán ügyelnek rá, hogy mondjuk tényleg csak az legyen, ami konkrétan viselhető.
Van egy telefonunk. Egyest vagy kettest legyen fölve, mindkettő csörög.
Mind a kettőt.
Mindent? Mindent egyszerre. Halló, halló.
Halló, halló. Jó napot kívánok, én nagyon szeretem önöket hallgatni, csak azt szeretném mondani, most nem ehhez, elnézést, behalkítom a rádiót.
Az jó.
Nem ehhez a műsorhoz szeretnék hozzászólni, hanem azt szeretném mondani önöknek, hogy a Mi Időnk műsora 3 hete megszűnt.
Hát ez szörnyű.
Igen.
Ez borzasztó.
Én telefonáltam a Kossuth rádióba, hogy most mi van, demokrácia, vagy mi van nálunk?
Hát
nálunk demokrácia RT
de
van.
Azt, de nem, Kossuth rádiónak telefonáltam.
De ezzel ebben a kérdésben mi nem fogunk tudni segíteni önnek, tudom, mert ez egy egészen másik tudom, szerkesztőség.
Én ezt tudom.
De engedje meg, hogy a sajnálatunkat fejezzük ki ebben az ügyben. Halló, halló.
Üdvözletem, Fischer Péter.
Hello, Péter.
Szia.
Következőt szeretném mondani. Én nem a táskákban és a cipőkben utazom, fontosabban szó szerint utazom benne, de nem értek hozzá. Viszont én tanultam annak idején elektromosságot, illetve alkatrésztant, meg egyebeket, és nekem azt tanították, hogy azok az alkatrészek, amelyek a névleges értékekhez képest 5%-on belül vannak, azt jobban el lehet adni, mint a 10%-on belül is, és az olcsóbb termékeket azt a kicsit pontatlanabb alkatrészekből rakják össze. És azt gondolom, hogy két dologban térnek el, legalábbis a műszaki cikkek. Az egyik tehát az, hogy mennyire tesztelik, mennyire nyúzzák, mennyire megbízható alkatrészekből szerelik össze. Valóban igazad van, ugyanazon a gyártósoron, Tajvanon vagy Kínában ezeket a szerkezeteket. Illetve utána még egy dologban van, hogy látszólag milyen szolgáltatásokat adnak. Mennyire bízhatsz meg abban, hogyha valami elromlik, akkor valóban ugranak neked és csinálnak is valamit.
És te hogy vetted észre, hogy például azok a mobiltelefonok, tegyük fel, aki most már szinte mindenkinek van, amiket manapság lehet kapni, azok szerinted milyen tűréshatárral készültek ezek, a jobb vagy a rosszabb alapanyagokból vannak? Hát most márka említése nélkül.
Én azt gondolom, hogy ezeknek a készülékeknek, és hogyha most tényleg a valódi véleményemre vagy kíváncsi, és nem a hangulatkeltésre, azt gondolom, hogy két rák fenéje van. Az egyik az, hogy amivel nagyon rosszul állunk, az a szoftverfejlesztés mindegyik telefonra, és ezek nagyon gagyik. A másik pedig az a, nem tudom pontosan a kifejezést, az a radio stacknek hívják talán, azok a részek, amik a valóban a rádiójelet veszik és átalakítják, azok eléggé gyengén sikerülnek még nagyon sok készülékben.
Én meg úgy tudom, hogy kifejezetten bizonyos alkatrészeket, amelyek terhelésnek vannak kitéve a használat során, direkt nem acélból gyártanak le, hanem műanyagból, hogy ott az eltörjön, sőt van, hogy meggyengítik kifejezetten ott, ahol terhelésnek van kitéve, annak érdekében, hogy legalább hogy két év után eltörjön, és azután szervizelni kelljen.
A nyomtatóknál tudom, hogy ez így van, hiszen ott a festékpatronoknak az alkatrész, így tudod újra tölteni a festékpatront vagy a tonet, azok olyan alkatrészekből készülnek, hogy a többi része is azzal együtt gyakorlatilag, hogy kifagyasztott, szinte el is koplik, akár az a kis a tintapatronnál az a kis fecskendő, vagy az a kis luk, amin kimegy a tinta, vagy pedig a tonereknél azok a fogaskerekek, amik tekergetik le föl.
Tehát elrontják neked.
Hát, vagy azt mondják, hogy egy idős élettartamra spórolják le az alkatrészeket.
De akkor lehet, hogy egyébként szándékosan úgy csinálják, hogy tehát nem rossz minőségűek ezek, de ezek direkt ilyenek, ezek így jók, ezek úgy jók, hogy hamar tönkre mennek. Tehát ezt nagyon konkrétan tudják tartani, azt az ígéretet, hogy egy éven belül vagy két éven belül tönkre megy. Akkor végül is jó a minősége ezeknek a termékeknek.
Mondjuk úgy, hogy homogén.
Köszönjük szépen a hívásodat.
Nagyon szíves.
Ami nem kínai, az hamisítvány, írja az SMS író. De most már itt tartunk, nem? De 10 éve még az volt a hamisítvány, ami kínai volt. Csokoládés mogyorós, mondta gyermekkor, írja az SMS író, és én vágom, hogy én erre emlékszem, erre a reklámra, hogy mondta gyermekkor. Tehát amikor a gyermekkor fogalomköréhez, ami mindenkinek a csokoládé ízű boldogság. Tehát ha valaki visszagondol a gyermekkorába, mindenki érzi a csoki ízt a szájába, mindenki érzi, de ez a boldogság íz, tudod? Mondta. Tehát, hogy ez asszociációs viszonyba kerüljön, de mindig egy értéket kell eladni. Pont ez a lényeg. Ez minden kampány alfája és omegája. Mindig először az adott termékhez hozzá kell rendelni egy értéket. Hogyha az a termék mondjuk egy bank, vagy egy autó, mondjuk egy nagy kényelmes autó, akkor a biztonság a jó érték. Hogyha egy gyorsabb autó, esetleg egy üdítőital, akkor a dinamizmus, szabadság a jó érték. Hogyha család, akkor a gondoskodás, hogyha, de a legsúlyosabb egyébként ugyanebben a kategóriában a pingvi, ilyen kinder pingvi, ahol a nagyi, az nagyit nem szeretik az unokái. Hát miért is szeretnék, érted, unalmas, büdös, öreg, a gyerekek azok megugrálnak, vagy mit tudom, mit csinálnak, kosárlabdáznak. És a nagyi az így nem tudja, hogy mit csináljon, hogy megélhesse ezt az igazi nagymama érzést, tudod, a unokáival. Hát nagymama a nagymama unokák nélkül nyilván nem. És az egész élete kicsúszik a kezek közül, most gondoljál bele. Szült egy gyereket, fölnevelte, az is szült egy gyereket, és most az unokájával úgy van, hogy így nem lát benne más, csak egy öreg asszonyt. És hát valamilyen módon meg kéne teremteni a kapcsolatot az unokájával. Mi a módja ennek? A kinder pingvi, amit kivesz a hűtőből, és azzal csalogatja, cukros néni módjára csalogatja az unokáját, hogy gyere a nagyihoz. És az unoka...
Ez a szeretet egyébként, a csokoládé.
Igen, és a végén, mi a reklámnak a vége, egy csodálatos idill, ahol nagyi és unokája együtt eszik a kinderpingvit, és boldogok. Tehát a kisgyerek megszerette a nagyit, vagy a kinderpingvit szerette meg? Nem tudom.
Teljesen igazából. Mindegy, nagyi szempontjából mindegy, megvásárolta azt az illúziót, hogy az unoka szereti. Egyébként a csokoládéhoz kívánkozik az, amikor úgy adják el, hogy ez az egészség. Tehát, hogy ugye régi probléma az, hogy a csokit mindenki nagyon egyszerűen, nagyon könnyen megtámadja, ha a gyerek sír, hogy neki csoki kell, akkor mondják, hogy nem jó, mert tönkreteszi a fogad, meg egészségtelen. Most már azt mondják, hogy tele van tejjel, ami kalcium erősíti a csontokat, továbbá mindenféle vitaminok vannak még benne. Tehát a csokit erő, egészség, tej, kalcium és vitaminok formájában képzeljétek el, nem pedig tömény cukor formájában.
De ez az elképesztő, hogy a kellett egy, érted, tehát nyilvánvaló, hogy az egészség is a kisgyerek, hát minden szülő aggódik a gyerekéért, minden szülő szeretné, hogyha a gyereke egészséges lenne, hát ez a legnagyobb para egy szülőnek, hogy beteg lesz a gyerek. Tehát értelemszerűen a csokit azt egyszerre kell eladni a gyereknek meg és a szülőnek, mert hogy a gyereknek likviditási gondjai vannak, ugye? A szülő az meg nem nagyon nyaggatja a gyereket csokiért, ez általában fordítva szokott történni. Tehát egyszerre kell kettőjüknek eladni. A gyereknek az édes finom csoki, hát ez világos. A szülőnek viszont az egészség fogalomköre, és ezt a kettőt kell valahogy leegyeztetni. És itt a tej, ami segít, a tejcsokoládé, és ez a közös fogalomkör. Mert a tejcsokoládé az egyrészt csokoládés, másrészt kalciumos. És a csontoknak jó, ez anyunak szóló üzenet, és a szádban édesen olvad, ez a gyereknek szóló üzenet, és ez a tejben kibékül. A tej az a közös halmaz, amely megteremti anya és gyerek között tényleg azt a harmóniát, ami a kalciumtól a csokoládéig ível keresztül a kinder és a kinder pingvi világán.
Egyébként az még érdekes, hogy most eljutottunk a csokoládénál, így ugye szóba jönnek a gyerekek értelemszerűen, és hogy nyugaton kialakult már a gyerekeknek való reklámozásnak egy elég komoly hagyománya, erre már iskolák épülnek, ezt már pszichológusok vizsgálják is.
Olyan pszichológusok, akik marketing cégeknél dolgoznak, létezik ilyen például, hogy nyaggatási faktor.
Így van, tehát nagyon fontosnak találják ma, sőt a leginkább fejlődő oldala a reklámoknak a gyerekekkel való, vagy a gyerekek felé való reklámozás, és ennek egy nagyon ocsmány példája, nem tudom melyik autógyár, sajnos nem jut eszembe a neve, mert szívesen bemondanám, ahol az van, hogy van egy csecsemő, beszélni sem tud, csak így gügyögni, és így feliratozva van, hogy mit mond, és arról beszél, hogy mennyire jó ez az autó, és nagyon sok kisgyerek hallgatja őt egy ilyen konferencia teremben. És gyakorlatilag arról szól, hogy te úgyis te veszed meg az autót, de a gyerekeddel vesznek rá, hogy vedd meg, tehát hogy neki milyen jó lesz, már nem is a te biztonságot számít, hanem a gyereked biztonsága.
Jó, ami engem a legjobban irritál, azok az ilyen mindenféle tisztítószerek, meg fertőtlenítőszerek, amikor gyakorlatilag elsőrendűen a terméket nem lehet, tehát egy terméket rohadt nehéz eladni, ha nincs rá igényed. Persze rohadt könnyű eladni a McDonald's-ot, ahhoz nem kell külön érvelni, mert az ember adott esetben, tehát adott időközönként éhes, mondjuk 4-6 óránként az ember megéhezik, és akkor el lehet adni neki a hamburgert, tehát akkor elég felmutatni a hamburgert, persze ott is egy csomó mindent hozzárendelnek, a gyereknek a vidámságát, segítsük a beteg gyerekeket, az mindig egy jó érv, meg a dinamizmust, meg a fiatalságot, stb.
Ott is kezdenek mostanában az egészséggel érvelni, ami azért is meglepő, mert a McDonald's-nak szinte minden termékében mérhetetlen mennyiségű cukor van, de jó, még abban is, amiben egyébként éppeszi ember nem tenne.
Meg kell nézni az amerikai társadalmat, hogy milyen mértékben hájasodott el, és akkor...
Azt mondják, egy-két éven belül 100% lesz az elhízottsága az Egyesült Államokban, mert ugye erre van valami...
Az azt jelenti, hogy a kétszer akkora tömeg lesz, mint amekkora súly lesz az USA-ban, mint amekkora indokolt lenne?
Nem, ez azt jelenti, hogy ennek van egy mérőszáma, hogy egy adott magassághoz meg korhoz, meg egyebekhez milyen súly tartozik, és mi az, amikor azt lehet mondani valakire, hogy kövér, vagy elhízott, vagy túlsúlyos, és az Egyesült Államokban ez jelenleg van a társadalom 80%-ára igaz, hogy túlsúlyos, és egy-két év is 100% lesz. Tehát minden egyes emberre statisztikailag azt lehet mondani, hogy kövér.
Ami engem viszont ennél is sokkal jobban idegesít, és ahol nem lehet ilyen direkt módon kommunikálni, azok a fertőtlenítőszerek. Mert a fertőtlenítőszerre, lássuk be,
hát szükség van,
rohadtul nincs szüksége.
Szükség van, ne haragudjál, életveszélyben vagyunk. Hát tehát én nem is tudom, hogy hogy jutott el ideig az emberiség, hogy erdőkben születtünk, meg mezőn, meg nem is tudom. Tehát így a, mint az állatok, és hogy valahogy átvészeltük ezt a néhány millió évet. Én nem tudom, micsoda isteni szerencsével tudtunk megmenekülni ettől a rengeteg szörnyűségtől, ami körülvesz minket. Tényleg az egész természet egy ránk acsarkodó fenevad, vírusok, baktériumok mindenfelé, és hála Istennek, de tényleg komolyan mondom, hála Istennek itt vannak ezek a tisztítószerek, akik tisztára takarítják a mi környezetünket ezek, ettől a sok mocsoktól, amit a természet ránk így zúdít.
Először is értelemszerűen a félelmet kell eladni. Ha eladtad a félelmet, akkor utána el lehet adni, világos.
A megváltást.
Hát igen, a megváltást. De amíg nincs félelem, amíg nem idegezték a tudatodba a félelmet, az agytekervényeidnek a legrejtettebb zugaiba nem költözött be a baktériumoktól való páni félelem, addig nem tudják eladni neked a domestoszt. Az első lépés az, hogy rettegj a baktériumoktól. Mely baktériumoktól? Amelyek először is a gyerekedet támadják meg, tehát ezt jó tudni, mert hát neked már egy ilyen erős szervezeted van, de a gyerek védtelen. Ezek a baktériumok, ezek a WC-ben, a WC-nek a pereme alatt bújnak meg, és lesnek rád. Ez olyan, mint amikor tudod, az oroszok már a spájzban. Ez ugyanaz a típusú szituáció. Na most én egy valamire vagyok kíváncsi. Hogyha mielőtt még kitalálták volna az úgynevezett angol WC-t az előző századnak, vagyis hát az előző előtti századnak, tehát a 19. századnak a közepetáján, előtte sem haltak meg tömegesen az emberek, pusztán attól, hogy ilyen budikba szartak. De azóta, hogy van ez a vízöblítéses WC, ennek pont az a lényege, hogy ez baktériummentesíti, ugye bár a víz az, persze, azon melegében szó szerint.
Na jó, azért jártál már MÁV WC-ben, feltételezem.
Jó, tehát, de a saját otthonodról van szó, ahol te magad WC-ke fézed ki a WC-t, tehát hogy, de nem. Nem. Tehát az angol, tehát ez a vízöblítéses WC, ez nem, ez semmi. Ez ma már semmi. Oda baktériumok tömege kell, azok a baktérium...
Hát ráadásul várjál, nehogy megelégedjél azzal, hogy te hetente egyszer felmosod domestosszal a padlót. Hát 2 órán belül megduplázódik a számuk, 4 órán belül meg 16-szorozódnak.
Jó, hát világos.
Iszonyatos mennyiségű baktérium van, több milliárd vesz téged körbe, állandóan fenyegetik az életedet, komolyan mondom.
És ezeket le is rajzolják neked, és ilyen rohadt nyomasztó, ilyen nagyon-nagyon gagy, ilyen zöld szörnyeket rajzolnak, amiket természetesen odafújod a domestoszt, és akkor a domestosz az ilyen friss pára, ami ezeket szétrobbantja azonnal. Tehát egy ilyen kis mini holokausztot ihletnek neked oda a WC csésze alá.
Igen, pontosan valójában azért, egy ilyen karmagyógyszer, mert igazából így hazavágod a karmádat azzal, hogy folyamatos mészárlást végzel a saját lakásod.
Na hát igen, de mindeközben pedig valójában miről van szó, mi a szituáció, az, hogy egy háború van. Tehát a WC-ben háború zajlik. Neked fegyverkezned.
Nem, az egész életedben, tehát most ne haragudj.
Fegyverkezned
kicsit,
kell.
Kicsit kitágítva ugyanezt a gondolatot, minden szinten érvényesítik ezt a logikát, és Bushék pontosan így vezetik az Egyesült Államokat is. Tehát így próbálják a világot kormányozni.
És ugyanígy reklámozzák.
Ugyanezzel a félelemmel.
Ugyanígy adják el nekünk az ellenséget.
Ugyanígy
előadják. Ahogy a baktériumok a WC pereme alatt ott bújnak, ugyanúgy a nemzetközi terrorizmus már itt van, gyakorlatilag bárki lehet a terrorista.
És minket is fenyeget, tehát ugye az elmúlt néhány hónapban Magyarországon is lehetett arról hallani, hogy terror fenyegetés van, nem? Szélsőséges csoportok erre meg arra készülnek, de most őszintén erről a népről el tudja valaki képzelni, hogy itt komolyan vannak tényleg így megerősödve ilyen csoportok, hogy ezt csinálnák azért. Nem, magyar az nem ilyen. Na mindegy, szóval én azt látom, hogy ez a fajta marketing, ez minden szinten működik. Sajnos annyira, valahogy úgy látszik, annyira jól bele van kódolva az emberbe ez a gondolat, vagy ez a félelem, tehát a félelemtől való félelem, hogy lehet így működtetni egy rendszert.
Én például nem szarok a WC deszka pereme alá, írja nekünk Ozi.
Hát igen, ebben is van ráció.
Kula, a te életed, a te döntésed, írja K.O. Van egy ilyen kampány, hogy kula, a te életed, a te döntésed. Hát persze, hogy az enyém. Hát most tudtam meg, hogy az én döntésem. Hát most hallom, hogy ez az én döntésem.
Ön döntiszik, vagy vezet.
De ez, ilyen, hogy de ez a szöveg, hogy a te életed, a te döntésed mondják neked. Tehát ez figyelj, a kijelentés, ez, hogy mondjam, honvában hazug ez a kijelentés.
Nem, hát figyelj, mi nem akarjuk ezt neked eladni, ezt nem muszáj megvenni.
Ez a te döntésed.
Kell vagy nem kell, ez te dolgod.
Ez nem az a te döntésed.
Tudod mit? Ha nem veszed meg, nem gond. Mi nem reklámozzuk neked többet.
Arról mi a véleményetek? Mert hülye azért nem vagyok, és még durvább. Hülye, aki nem ünnepel. Na, ez
konkrétan felháborító. Tehát ez tényleg olyan, hogy ezt fel kéne gyújtani ezeket a plakátokat, mert lehet, hogy azért engem most nem fognak szeretni, hogy erre úszítok, de konkrétan az, hogy engem lehülyéznek. Tehát én nem fogok velük ünnepelni.
De mi az, hogy
és engem lehülyéznek, ezért én lehet, hogy beperelem őket. De tehát lehet, hogy feljelentem
ezt a cíget. 10 éve folyamatosan traktálnak minket a gagyi akcióikkal. És most is van egy éppen aktuálisan gagyi akciójuk, ami semmivel sem különösebb, semmivel sem gagyibb, és semmivel sem kevésbé gagyi, mint az eddigi akcióik.
Ráadásul
most
is
valami mobiltelefont kínál nekem 30 ezer forintért, valami Samsung mobiltelefont vegyek tőle 30 ezer forintért. És most ő azt mondja, hogy ünnep van. De mi az, mit jelent az, hogy ünnep? 10 éve folyamatosan ugyanilyen gagyi akciókkal traktál.
Ráadásul már ne is haragudjanak, de számtalanszor tetten érhetőek voltak azok a hetek, hónapok, amikor bizonyos terméket drágában árusítottak, mint más helyeken. És ugyanaz a reklámkampány ment végig, hogy hülye, mert hülye azért nem vagyok, ezért megyek a MediaMarktba. Holott éppen az volt a hülye, aki beszopta, hogy azért nem megy oda, vagy illetve az volt a hülye, aki beszopta, hogy azért megy oda, mert ő nem hülye. Tehát amikor én elhiszem azt, hogy nem vagyok hülye, ha bemegyek, akkor vagyok igazán hülye.
Na igen, ezzel vezetnek meg. De te nem nyaltad be.
Nem, én nem veszek semmiféle ilyen elektronikai cikket, mert nincsen rá szükségem.
Mert te nem vagy hülye. Azért.
Én nem?
Nem, te nem. Szerintem a leggusztustalanabb ilyen mesterséges igénytámasztás és kielégítés, amikor nem elég a vizet lágyítani, de kolgonizálni kell, meg szilonizálni kell.
Egyébként azt kéne, hogy egyszer kéne lágyítani és keményíteni.
De nem ez, hogy kolgonizál. Tehát, hogy önmagában, hogy kreálnak egy ilyen fogalma, tehát egy igét. Tehát a kolgonizál. Tehát
jó, az egy dolog, hogy ezt ők kreálják, de egyébként igék születnek cégnevekből másképpen. Tehát szokták azt mondani, hogy photoshopolok, és mondjuk ez például nem a Photoshop terjesztette el ezt az igét.
Nincs 200 ezer forintod egy plazma tévére? Akkor te hülye vagy. Na hát pontosan erről szól. Tehát 200 ezer, hülye, aki nem ünnepel. Tehát az a hülye, aki nem tud ennyit most erre elkölteni. Tehát az hülye. Tehát, de ez szociális uszítás. Mert ez nem azt állítja, hogy aki megengedheti magának és nem vesz ennyiért, az nem talál máshol szerintünk, érted? Nem, hát hanem aki egyáltalán erre nem képes, az hülye.
Jó, figyelj.
Hülye, mert nem tudtad megszedni magad. Hát hülye vagy, öcsém. Hát milyen, hogyan nincsen neked pénzed? Hát nem, így nem vállalkozol. Hát melózol másnak. Hát hülye vagy. De nem?
Jó, figyelj, aki hülye, mert nem ünnepel a MediaMarkttal, az legalább valószínűleg fukar. Tehát igazából az emberek így is, úgy is valahogy választanak, sajnos.
Sziasztok, és az milyen, amikor a torkos Nesquik kakaót, a magába tömő gyereket arra biztatjuk, hogy fogd rá a nyuszira. Tudod, hogy igyál még egy pohárral, és fogd rá a nyuszira.
A nyuszira.
Ez a jó kis jellemformálás, írja öreg Bicsuhanc, és ez a kampány.
Nem, az a baj, hogy nem egy ilyen reklám van, ami egy rossz személyiségvonást erősít fel, mert ez egy ilyen például, hogy hazudj. Tehát, hogy így tagad le. Hát valaki csinálta, anyuszi volt, egy ilyen viccesen, meg minden, de lényegében azért ezt lehet finomítani, ezt a technikát. Később lehet privatizálni egyébként bármi.
Ez maga az összöni világ.
Jó, de várjál, ugyanez, amikor olyan személyiségvonásokra erősítenek rá, mint mondjuk hogy mondja, a hétfőbűn között ez a nem torkosság, mohóság, meg ilyenek vannak. Na és akkor van ez a Pepsi-nek volt, hogy merj többet, meg kérj többet. Ez is ilyen, hogy mi az, hogy merj többet? Merjek többet inni mi a kólából, amiből egyébként nem kell, de egy ilyen legyél vagány, igyál többet, neked belefér, na, meg tudod inni még, szóval ez
nem. Hogy ez a vagányság, de tényleg, de milyen fogalmai vannak annak a vagányságról, de annyira, tehát rohadt szánalmas az, amikor kiveszed ezt a reklám üzenetet a maga helyi értékéből, tehát mondjuk a képernyőről, és
próbálod értelmezni.
És behelyettesíteni egy életben.
Az életedben.
Igen, képzeld el azt az embert, aki úgy vagány, hogy több kólát iszik egy nap. Tehát eddig 2 litert ittam, de mostantól menő leszek, és megiszom 2,5-et. Ez milyen szánalmas. No és mi az a bifidus essensis? De állítom, hogy ezeket így kitalálják, ez például nagyon jó latinul, mert hogy ez egy ilyen orvosi fogalom, tehát így beteg vagy, de hát miért vagy beteg? Nyilvánvalóan ez a kefír, arról mindenki tudja, hogy abban ilyen, az ilyen élő flúrás.
És akkor ráadásul ez egy joghurt.
Igen, mindegy. Igen. A kaukázusi kefirben is bifidus essensis van, nem?
Nem tudom én, mi van benne.
Na hát, abban benne van, érted, a gombának, ez a latin neve a gombának, ez ennyire tudományos. Tehát ezt ténylegesen, és ilyen mérnök, tehát így látszik, hogy ilyen vegyészmérnök az, aki ezt így készíti neked, vagy így tenyészti, vagy telepíti ezt a gombát, és ő így elmondja, hogy ez a bifidus essensis, és így mutatják a nyilata, hogy így lehatol a gyomrodba, és ott az egészen máshogy hat.
És aztán feléledsz tőle, és kitisztulsz, és felfrissülsz. Egyébként, ha már orvosi témánál tartunk, akkor ugye hát egy először is iszonyatos ipar van a gyógyszerek mögött, de most nem is erre akartam kitérni, hanem a Clinic nevű cégre, amelyik szépészeti termékeket árul hölgyeknek, és az egész imidzsük olyan, már a neve is, hogy Clinic, az egész imidzsük olyan, mint egy laboratórium, mintha egy klinika lenne, fehér köpenyben szolgálnak ki. Egyértelműen olyan, mintha te gyógyszert vásárolnál, vagy valamiféle orvosi beavatkozásban vennél részt, holott te csak bementél egy boltba, ahol különféle krémeket adnak, amit egyébként ezer másik helyen is, és pusztán ezzel az imidzsel megtehetik azt, hogy drágában adják, sőt, egy illúziót adnak mellé, hogy te valójában tényleg egy ilyen gyógyászati segédeszközt vettél.
És mi a véleményed az igazi márkáról, amiben vakon bízhatsz?
Már akartam róla beszélni, igen. Hát szerintem ugyanaz a véleményem, mint neked. Tessék, halljuk.
Tehát Ez úgy tűnik, hogy egy darab reklámcég, egy reklámügynökség leszerződtetett egy csomó céget, gyártót, forgalmazót, vagy nem.
Nem tudom, hogy ki csinálta, vagy hogy csinálta, én nekem az agyarul.
És létrehoztak egy ilyen virtuális csoportot, hogy az igazi márka, ami márkába márkánál. És akkor ebbe tartozott például, hogy azt hiszem, hogy a Nesquik.
És te nem vagy benne? Hát a gyermeki tészta,
És a minden esetre a reklámkampány az úgy nézett ki, biztosan sokan láttátok, hogy az illetőnek be van kötve a szeme. Tehát el van takarva a szeme, el meg van vakítva, vagy valami sötét, fekete napszemüveg, vagy valami...
Nem. Az új legújabb verzióban az volt, hogy konkrétan a márkával volt eltakarva a szeme. Tehát például ott volt a koronás cukor, és a csomagolása volt, mint egy ilyen napszemüveg az ember arcán, és boldogan mosolygott, és ez körülbelül milyen üzenete van ennek, hogy te olyan hülye vagy, hogy más se látsz.
Ez gyakorlatilag leleplezi a reklámintézményét.
Igen, hogy ezzel vakítunk, tehát parasztvakítás van konkrétan, és a paraszt meg élvezi, mert mosolyog.
Igen, tehát tényleg, tehát hogy az igazi márkában vakon bízhat, az azt jelenti, hogy ne higgy az érzékeidnek.
Ne kérdezzék, hogy te ne akarjál semmit, vedd meg ezt.
Látod a logót, akkor te a logót lásd, és ne láss mögé. Tehát ne higgy a nyelved ízlelő bimbóinak, ne higgy a benyomásodnak, hogy milyen viselni ezt a ruhát.
És az se érdekeljen, hogy mennyibe kerül.
Nem, a vakon bízhatsz, és kiállítja ezt neked a márka. Tehát ez olyan, mintha azt mondom neked, hogy oda megyek hozzád az utcán, mert hogy ez így barátok között így oké, tehát a bizalom, amikor így megteremtődik, csak én például koronás cukorral rohadtul nem vagyok úgy, mint például veled, Dávid. Tehát azt mondanád nekem, hogy én benned vakon megbízhatok, hát talán még akkor is egy kicsit gyanakodnék.
Ez az. Igen, tehát azért ez nem árt.
Cukor elvárja tőlem pofátlan módon, hogy ő azt mondja, hogy én ő benne vakon megbízhatok, és én azt mondjam erre, hogy hát igen, a koronás cukor az egy ilyen márka számomra, ilyen, mint az anyám mondjuk, tehát egy ilyen intézmény, hogy abban én vakon, és akkor letakarja a szememet a koronás cukorra, és én vigyorgok, mert ez annyira márka, hogy ez gyakorlatilag mit állít, hogy te a logót vásárolod meg, és gyakorlatilag a reklámnak
gyakorlatilag ebben igaza van, ebben egyébként igaza van, hiszen erről
ez a félelmetes, hogy leleplezi a reklámot, és szerintem ezért sem működött igazán ez a kampány, ez az igazi márka.
Én csak remélni tudom, hogy nem működött, szerintem annyira rossz volt, hogy nem szabadott működnie, tehát ez tényleg... Remélem, hogy olyan rossz marketingesek találták ki, hogy ez nem jött át. Tehát ennek az üzenete az megbukott, és én akkor így kicsit örülök.
De valójában mit akar neked az adott cég eladni a logón kívül? Valójában semmit. Egy márka ígéretét akar eladni.
Az adott cég annak örülne a legjobban, ha semmit nem kéne eladnia, csak a pénzt kéne, hogy elszedje. Tehát minimálisra próbálják szorítani a befektetett energiát, és a lehető legnagyobb hozamra törekszenek értelemszerűen, ez a cégek törvénye.
A harmadik világban egyre több ember tetovál magára cégek logóit. Ez azt jelenti...
Hát meg az első világban is, Amerikában is.
Ez azt jelenti, hogy például van valaki, aki egyszerűen hisz a Nike-ban. De úgy hisz a Nike-ban, ahogy sokan a Jézus Krisztusban hisznek. Tehát van, aki mondjuk egy nyakában visel egy aranykeresztet, van, aki a vállára tetováltat egy keresztet, és akkor ezzel jelzi, hogy ő Krisztushoz tartozik. Na most vannak emberek, akik ugyanezt érzik például a Nike iránt. Mondjuk a gyermei cukor, vagy gyermei tészta, meg a koronás cukor iránt gondolom, hogy azért talán még ilyenek nincsenek, de a Nike például erre jó példa. Mert a Nike az hosszas image kampány révén egy csomó mindent rendelt hozzá ahhoz a fogalomhoz, hogy Nike. Az ő számára igazából ez a vonzó, nem az a vonzó az ő számára, hogy szeretem a sportos cuccokat. Tehát nyilvánvaló, hogy nem ez az, amit ő közölni akar ezzel, és magára tetováltatja, és ezzel ő jelzi, hogy ő ehhez a családhoz tartozik, vagy ő ehhez a céghez tartozik. Úgy, hogy ez a cég, ennek a cégnek ő nem áll az alkalmazásában, ettől a cégtől ő egy rohadt kanyi fillért nem kap, mert a kereszténység az elvileg állítólag arról szól, ugye bár, hogy ez lenne a lényege, hogy Krisztus megvált téged, és amikor te...
De most a Nike vált meg téged.
Most erről van szó, hogy a Nike ugyanezt az ígéretet közli, de nem úgy vált meg téged, hogy ad neked munkát, te csóró hülye gyerek, hanem úgy vált meg téged, hogy a Nike világába avat, a Nike üdvtörténetébe helyez. Valami ilyesmi történik veled.
Tényleg az a szomorú, hogy emberek is, hát azt tetoválja nyilván magára a Nike jelet, akinek nincs pénze, hogy megvegye az egyébként mondjuk 30 ezer forintos cipőt, amit mondjuk Indonéziában 200 forintért állítottak elő konkrétan, tehát így nem viccelek, amikor 200 forintot mondok, kevesebb, mint egy dollár egy ilyen cipőnek az előállítása, több százszoros haszonnal sikerül eladni valahogy, mert vagyunk ekkora bunkók. Szóval amikor valakinek még sincs pénze megvenni a 30 ezer forintos cipőt, akkor jön az, hogy magára tetoválja ezt a jelet, mert annyira szeretne ehhez a családhoz tartozni, de hát nincs rá pénze.
Két év múlva ki fog derülni, hogy a cigi és a sör is tele van vitaminnal, írja az SMS író. Nem, hát egyelőre a cigit és a sört nem lehet a vitaminnal eladni, de a sört például el lehet adni a haverokkal, a haverkodással. Tehát azzal, hogy
a szociális oldalát domborítják el, vidámság, abszolút lazaság.
Igen. Hát ez a haverok. Tehát, hogy értelemszerűen, és akkor ilyenkor még egyébként a családon belüli konfliktusra is rájátszanak, tehát az a férfi, aki otthon ezt nem teheti meg az év férfia, tudod. Tehát, hogy ez mindig is jelen van, mert hogy ugyebár ez mindig egy konfliktus, hogy az asszony meg a sör, ami hát egyébként pont egy ilyen agyonalkoholizált társadalomban, mint a magyar, ez egy nagyon-nagyon komoly szociális probléma. Hát a cégek azok erre utaznak, tehát kifejezetten erre mennek rá, hogy kocsma vagy otthon, és akkor ez egy konfliktus, ez ugyebár a napjaink emberének.
De egyébként, ha már arról van szó, hogy egyelőre a sörgyártók és a dohánygyártók ezt még nem tudták megtenni, hogy a pozitív vagy állítólagos pozitív oldalukat domborítsák ki a termékeiknek. Sajnos például az Egyesült Államok jóval előttünk jár, és ott mondjuk eljutottak oda már cégek, illetve sajnos az állam, hogy például kevés pénz van az oktatásra, és az oktatást azt magáncégekkel szponzoráltatják. Általában úgy, hogy tankönyveket szponzorálnak a cégek, és a tankönyvekben érdekes módon olyasmiket írnak le, amiket a cégek szeretnének látni. Tehát például a General Electric az azt írja az ő által a szponzorált könyvben, ami környezetvédelemről és környezettudatosságról szól, hogy jó a tarvágás. Tehát a tarvágás azt jelenti, hogy az erdő összes fáját kivágják. Ez jó, mert így a napfény eléri az aljnövényzetet is, és ott felpesdül az élet. Tehát a kis állatkáknak sokkal jobb, mint a fák alatt élni, hát a fák nyilván szörnyű lehet, a nyomasztó egy erdő. Végre a napfény eléri az aljnövényzetet is, és így sokkal nagyobb lesz ott a nyüzsgés, a pesgés. Hát én szerintem meg ez azért jó valószínűleg is csak a GE-nek, mert rengeteg fát tud eladni így nagyon olcsón, hogy ezzel a hülyeséggel hülyíti az embereket. Vagy egy másik, az Exxon Mobil a világ egyik legnagyobb olajcége, az pedig olyanokat mond, hogy az üvegház gázok, az nem igaz, hogy rosszak. Tehát nem igaz, hogy az baj, hogy a légkör tele van széndioxiddal, és egyre több lesz az emberi tevékenység miatt. Sőt, kifejezetten jó a széndioxid. Tehát annál jobb, minél több van, az egy egészséges földi légkör, hogyha tele van széndioxiddal.
És ennek mi az eszköze? Az, hogy megkezdődött az oktatás privatizációja, mégpedig azon az úton módon, hogy ezek a bizonyos cégek, ezek tankönyveket gyártanak, illetve tankönyvek gyártásában vesznek részt, hogy tankönyveket szponzorálnak. És ezért aztán a tankönyveket ők is írják, vagy legalábbis részben. És akkor ma arról fogunk tanulni a General Motors tankönyvből, hogy valójában a károsanyag kibocsátás az milyen jó a légkörnek.
És az is egy kérdés, azt meg érdemes feltenni a kérdést, hogy jutott ide az oktatás, tehát hogy csúszik ki az állam ellenőrzése alól. ugye forrás hiányos, nálunk is tapasztalható, tehát kevés a pénz az iskolákra, az egészségügyre, egy csomó olyan dolog van, amire kevés a pénz. És miért kevés a pénz? Az államoknak a 80-as években rengeteg adóbevételük volt, többek között azért, mert a társasági adó mondjuk globálisan 35% volt. Ma Magyarországon a társasági adó 16%. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy az államoknak társasági adóból mondjuk fel annyi a bevételük, mint 20 éve. Ellenben a cégeknek ugye kétszer annyi pénzük marad. Na most az államnak kevés pénze lesz fenntartani az iskolákat, a cégeknek viszont van egy csomó többletpénzük, és így ők ajánlkoznak, hogy megmentik az oktatást, és szponzorálnak kiadványokat és tankönyveket. Csak az egészben az a szörnyű, hogy eddig is működött az oktatás, és nem úgy, hogy egy cég szponzorálta, hanem hogy befizette szépen azt a pénzt adóba, és most meg azt mondják, hogy nem tudják befizetni ezt a pénzt adóba, viszont felajánlja támogatásként, és az oktatás megmentőjének szerepében tetszeleg egy-egy ilyen cég, miközben a mi pénzünket nyúlja le.
Miközben a mi pénzünkön manipulál.
És a mi pénzünkön mossa az agyunkat. Hát ez itt az igazán kínos ebben a rendszerben, amiben most élünk.
Vagy ami felé tartunk.
Hát úgy tűnik, hogy igen.
Ez a rendszer egyre inkább ez a rendszerebb lesz.
Minél több a hatalmuk, annál többet tudnak szerezni maguknak. Tehát igazából így nem az a tendencia, hogy a cégek, a nagy multik kezdenének elgyengülni, hanem hogy éppen most kapnak erőre.
A szeretet egyébként az szinte az egyik leggyakoribb reklámérv. Tehát az a közlés, hogy a szeretetedet te milyen módon tudod kifejezni a környezetedet.
Igen, de amikor már a szeretettől túl csordulsz, és már eleged van ezekből a reklamokból, akkor jön az önzés, mert megérdemled. Vedd meg magadnak, ne a szeretteidnek. Magadra nem gondolsz mindig, csak nekik vásárolsz. Hát veled kitörődik, senki téged nem szeretnek, mert vegyél magadnak.
Beszéljünk a hüvelygombáról.
Hát nekem nincs.
Nem ismered ezt a reklámot?
Nem.
Amikor úgy indul a reklám, hogy következik Csók és Könny 278. epizódja, és akkor így kimerevedik a kép, és egy nő így félrehúzza a képernyőt, és ott ül, most, hogy az urak elhagyták a nappalit, végre beszélhetünk a hüvelygombáról, így a hölgyeknek. Ami, hát, hogy mondjam, egyrészt egy... Mit közöl?
Egyrészt borzalmasan szexista és undorító módon.
Förtelmesen szexista.
Degradálja a nőket. Tehát egy ilyen állati ostoba színvonalra.
Hogy a nők ezt az undorító ostoba primitívséget nézik és szeretik. Ráadásul összekacsint a nőkkel, hogy ugye ti is ezt az ocsmány szar primitívséget szeretitek, ami a Csók és Könny 278. folytatása. Másrészt pedig mit állít, hogy egy nő az nem tudja a hüvelygomba fertőzését vállalni a férje előtt. Tehát neki valamilyen trükkel, csellel el kell terelni a férje figyelmét, hogy föntartsa azt az illúziót önmaga iránt, hogy az ő hüvelye hanvas, hogy az ő hüvelye illatos, hogy az ő hüvelye az behatolásra alkalmas. Mert a nőnek alkalmas szinten kell tartania a hüvelyét. A hüvelygomba mit eredményez, hogy az a férfi vagy megcsalja, a kurvákhoz jár,
vagy Soproni elszokott fog inni.
A haverjaival. Mert a hüvelygomba az a te ellenséged, a hüvelygomba közéd és a férjed közé áll. Családok a hüvelygombát nem bírják el. Egyszerűen az a kohézió, amit te 10-15 éven keresztül kialakítottál, és érleltél, fenntartottál, és próbáltál minél jobban, minél magasabb szinten kialakítani a férjeddel, az a szeretett kapcsolat, ami köztetek van, Az egy kártyavárként omlik össze a hüvelygomba nyomása alatt, amikor az megjelenik. Az az igazi ellenség. Úgyhogy valami trükkhöz, valami cselhez kell folyamodni, el kell terelni a figyelmét annak a férfinak a hüvelygombáról, és akkor gyorsan kikezeljük. Te és én. Tehát így összekacsintunk így a tévén keresztül mi nők. Mi tudjuk, milyen rossz a hüvelygomba, és tudjuk, hogy a férfiak ezt nem értik, csak a undorító bűzt érzik, meg a fertőzéstől félnek ezek a rohadékok, mert ezeknek mi csak tökéletesen kellünk. A hüvelygombánkkal már nem is kellünk nekik.
A férfiaknak nincsen szívük.
Nincs szívük, meg hüvelygombájuk sincsen azért. Tehát ez a legfelháborítóbb ebben egyébként.
És milyen az, szóval most ott tartunk, hogy adnak el dolgokat nőknek, és adnak el dolgokat férfiaknak, és azért érezhetően másként reklámoznak nőknek és férfiaknak, és nyilván nem véletlenül. Tehát valószínűleg emögött is kutatások állnak, hogy kidolgozták, hogy mi az a reklám, ami átmegy a férfinak, és mi az, ami a nőnek.
Kaptunk egy nagyon-nagyon jó analógiát egyébként a baktériumra és a domestosra. Rettegi Orbántól, Gyurcsány megvéd. És ez pontosan ugyanaz. Tehát
Gyurcsány, és ez visszafelé is működik.
Simán. Tehát Orbánt vagy Gyurcsányt önmagában nagyon nehéz eladni, mert már mindenkinek tökre elege van belőle, és akinek nincs, az pedig, hogy is mondaná a média márt? Az hülye. De egy Gyurcsánnyal riogatva könnyű az Orbánt eladni, és egy Orbánnal riogatva meg könnyű a Gyurcsányt eladni. Tehát pont ez a lényeg. Először a baktériumot kell eladni, és utána a domestoszt.
És meddig könnyű még eladni őket szerinted? Tehát meddig tart az, mert valószínűleg egyébként az emberben kialakul egy immunrendszer erre. Tehát nyilvánvaló, hogy újabb és újabb marketing eszközökhöz kell fordulni. Nem hiszem, hogy a végtelenség lehet ugyanazzal reklámozni és eladni valamit.
Van egy telefonunk. Halló!
Szervusztok!
Szia! Halló!
Erről az oktatásról és a privatizációjáról egy rövid magyar vonatkozás. A Népszabadság melléklete, jó kis címe van, tőkevonzás. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával készült. Van egy egyoldalas cikk benne, amiben folyamatosan tikázzák a magyar közoktatást.
Hát privatizálni kell, nyilván az a megoldás.
Hát. A választási lehetőségként azt hozzák fel, hogy a cégek képezzék az
embereket. Jaj, ne, én ettől rettegek a legjobban, én ettől félek.
A erőt hozzanak létre, ami nekik a legjobban megfelel.
Jaj, ne.
Például a Michelin.
Jaj.
És itt hozzák a példákat.
Jaj, ne.
Ilyeneket írnak például, hogy a vállalkozások megunták már a csodavárást. Vagyis a szakképzés és a felsőoktatási reformot is szemlélik.
Megunták. Már olyan kevés a profitjuk, hogy hát elegük van. Így most már tényleg valamit tenni kell.
Igen, na most az a megdöbbent, hogy az egyik minisztérium pénzt vesz el abba, hogy a támogatja azt a cikket, amelyikkel lehúzza a másik minisztérium munkáját.
Az igen.
Hogy utána a cégek képezhessék ki a nekik megfelelő munkaerőt.
Ez igen.
Csodálatos, és mindez kinek a pénzéből?
Hát természetesen a miénkből. Az a munkaerő majd olyan lesz, amelyik nem akar 8 órán keresztül kimenni a WC-re.
Nem mondom azt, hogy köszönöm ezeket a híreket, mert nem szokás a rossz hírekozóját megdicsérni, de el vagyunk keseredve.
Hát én is.
Hello.
Köszönöm, szervusztok.
Szóval egyébként miért is ne kellene bevonni a magáncégeket már az oktatásba is? Hát annyira jól sikerült a rendszerváltás is, nem? Olyan jól járt mindenki ezzel a kapitalizmussal, amit itt megkaptunk. Olyan jól működik nálunk ez a neoliberális rendszer, hogy akkor már hozzuk be tényleg az oktatásba is a cégeket. Az is csak jobb lehet, nem igaz? Egyébként ugye én legalábbis úgy emlékszem, hogy még a 80-as, még a 90-es években is attól volt hangos Magyarország, hogy milyen nagyszerű nálunk az oktatás, hogy legalább az olyan jó, olyan világszínvonalú, hogy keresik a magyar szakembereket. Kiderült, hogy mégsem olyan jó, hát a cégek majd jobbá teszik.
Olyan SMS-t kaptunk, hogy én ezt el sem hiszem, hogy ilyen létezik. Eltorlaszolt barlang, bentről nyújtózkodással összefüggő hang, kijön Krisztus, hatalmasat böfög, majd az alámondás. Ez az energiaital mindenkibe életet lehel. Lali küldte, én nem hiszem el, hogy ilyen létezik.
Lehet, hogy van ilyen, de hol tudjuk elképzelni ezt? Melyik országban? Mert nem itthon.
Hát nem. Az biztos, hogy itthon ilyen nincsen. Sőt, itt nyugaton ilyen nincsen.
Hollandiában még beleférne.
Hát nem hiszem el.
Nem?
Nem én. 93,5%-kal durvább szempilla. Na ezt hogy számolták ki? Mi a szempilla dusság mértékegysége? Szerintem a L'Oréal, nem?
Nem tudom, de ez egyébként tényleg csodálatos. Ezek az egész, tehát a mosásnál is előfordulnak ezek, meg a fehérebb fogak is így szoktak egyébként időként ilyen százalékokban mérhetőek. Úgy általában én azt nem tudom, hogy az emberek elégedettségét sikerült-e már így mérni.
Az új mobiltelefon reklám, a pasi áll a felborult autó mellett, kezében a kormány, a szöveg. Az élet kiszámíthatatlan. Tulajdonképpen arra buzdítanak, hogy száguldj az autóddal, majd csak lesz valami. Ez borzasztó,
ez
nem?
Ez Vodafone, én ezt pont tegnap láttam.
Szerintem
és én
meg tudod, hogy miről szól? Ez a felelőtlenül autózás, ez gyakorlatilag arról azt jelenti, hogy telefonálj, beszélj.
Ez azt jelenti, hogy neki igen. Mindegy, hogy az autóddal borulsz fel, vagy az életedet borítod fel azzal, hogy mondjuk eladósítod magad különféle hitelekkel, vagy veszel három drága telefont. Tök mindegy.
A telefon az maga a hitel. Mert hogy a telefon az egy olyan termék, amit nem kell azonnal kifizetned, amikor használod. Tehát beszélsz, aztán majd a hónap végén, vagy a következő hónap elején jön a számla. Tehát pont a telefon az azért egy jó példa, és az azért olyan, mint a hitel, mert a telefont azt jól lehet így eladni, mert ott nem akkor fizetsz, amikor a terméket igénybe veszed, vagy a szolgáltatást. Tehát ott ténylegesen arról van szó, hogy hát valahogy majd csak lesz, most élj a pillanatnak.
De egyébként pontosan ma is láttam egy ilyen plakátot, amin az volt, hogy élj a mának. És van egy ilyen rosszul értelmezett carpe diem, ugye, ami az éj a pillanatban lenne, hogy ami nem azt jelenti, hogy ne gondolja holnapra, hanem arról, hogy figyelj oda, legyél jelen tudatosan a jelenben. És ehelyett tényleg arra buzdítanak, hogy legyél felelőtlen. Tehát így értelmezik ezt, és az éj a mának, ez azt jelenti, hogy szarjál bele, hogy mi lesz holnap, ne foglalkozz vele, vedd fel azt a hitelt, vedd meg azt az autót, aztán holnap legfeljebb visszaveszi a bank, mert nem tudod fizetni a leasinget. Na és aztán, akkor majd felveszel egy hitelkiváltó hitelt, és majd lesz valahogy.
És az, hogy 74%-kal fényesebb a haja, és 43%-kal erősebb a tartása.
De ezt is csak nőknek lehet eladni, azt figyeld meg, hogy ezek a reklámok, amikben racionális érvelés van, tudományos alapokra hivatkoznak, és százalékokról, számokról, meg összetevőkről, kémiáról vagy fizikáról beszélnek, ezt mindig a nőknek adják el azért, mert tudják jól, hogy a nőknek úgy tűnik legalábbis nagy átlagban, a racionális énje az valamivel gyengébb. Tehát általában a férfiak tudnak racionálisan érvelni, és a nők inkább érzelmi, emocionális beállítottságúak. És ezért a nőknek kifejezetten a gyengébb oldalát támadják meg. Azért mennek rá arra, hogy mindig a tudományra hivatkoznak, ilyen számítógépes modellekkel mutatják, ahogy a szemétfoltot kitisztítja a ruhából a mosópor, az intelligens mosópor, és úgy tűnik, hogy sajnos általában a nőknél ez beválik. A férfiaknak viszont ennek az ellenkezőjével adják el a termékeket, általában jellemzően a férfiaknak sört, autót, mit tudom én, telefont, azokat mindig valamiféle életérzéssel, tehát ott az érzelmi oldalra mennek rá, amiben meg úgy látszik, hogy a férfiak gyengébbek. Ezek a reklámok mindig az ember gyenge pontját, az Achilles sarkát támadják.
És csak azt szeretném tudni, hogy a 74%-kal fényesebb haj, meg a 43%-kal erősebb tartás, az még hagyján. De mit jelent az, hogy akár? Mit jelent az, hogy hát akár ez 74%-kal, ez azt jelenti, akár 43%-kal?
Ez azt jelenti, hogy így nem lehet őket beperelni. Tehát ha konkrétan állítanák, hogy ennyi, akkor be lehet őket perelni, hiszen mondanám, hogy ez nekem csak 73%. De azt mondta, hogy akár, az azt jelenti, hogy jaj, hát önnél pont nem jött be, hát nem probléma. Az egyébként a 30 alanyon végzett kísérlet közben 30 alanynál megvalósult ez az akár 74%.
Hát ezért aztán mondhatod azt is, hogy akár szarok nálatok vásárolni, hogyha ez az ígéret, hogy akár.
Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről. A szemlélet mindig felelős és globalizációkritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu.
A megtévesztő reklámok miatt négyszeresére nőtt egy év alatt a versenyhivatal által kiszabott bírságok nagysága. 15. születésnapja alkalmából 15%-os árkedvezménnyel hirdette az év elején az Opeleket a márka magyarországi importőre. A gazdasági versenyhivatal szerint megtévesztő volt a reklám. A kedvezményhez csak az juthatott, aki pénzügyi leasinggel szerezte meg az autót, de erről néhány médiumban nem tájékoztatták az érdeklődőt. A hibáért nemrég 20 millió forint büntetést szabtak ki a GM Southeast Europe-ra, de ez átlagosnak számít. Az összeg vélhetően nem okoz gondot a tavaly 21.500 személykocsit értékesítő társaságnak. Reklámpiaci szakemberek becslése alapján a 20 millió forint legfeljebb a kampány költségvetésének egy tizede lehet. Egyes információk szerint némely hirdető számít is a bírságokra a húzósabb kampányok költségvetésének összeállításakor, hogy ne érje őket meglepetés, ha becsúszik egy-egy büntetés. Nagy Bálint, a Magyar Reklámszövetség elnöke visszautasítja még a feltevést is, hogy egyes reklámügynökségek eleve bírsággal együtt készítenek költségvetést. Meggyőződése, hogyha egy megbízó fel is kérné valamelyik neves ügynökséget egy szabálysértő reklám elkészítésére, 10-ből 9 visszautasítaná az ajánlatot. Ha esetleg mégis előfordul ilyen, az szabályt erősítő ritka kivételnek tekinthető, szögezi le az elnök. A gazdasági versenyhivatal szóvivője nem ért egyet azzal a vélekedéssel, miszerint a bírságoknak nincs visszatartó erejük. Mint Mihálovics András elmondta, a konkrét összeg megállapításának kötött szabályai vannak. Például a vétkes cég előző évi nettó árbevételének legfeljebb 10%-a lehet a bírság. Figyelembe kell venni azt is, mekkora a kampány, hogy az adott céget korábban megbüntette már a hivatal. A visszaesők, amelyeknek 5 éven belül már volt büntetésük, eleve nagyobb bírságra számíthatnak.
Megkérdeztük ezeknek a cégeknek a vezetőit, vajon valóban, való igaz, hogy ez be van kalkulálva? Visszautasították. Megkérdeztük, hogy vajon tényleg nincsen visszatartó ereje ezeknek? Mondták, hogy dehogy nincsen!
Persze, hát rengeteg pénz, ez a 20 millió egy olyan cégnek, amelyik milliárdokat forgalmaz.
Mint a General Motors, 20 millió forint, hát az töménytelen pénz. Hát az,
mondjuk, tehát meg belerokkan egy ilyen cég, és utána nagyon olyan meggondolja.
Olyan lehet 20 millió forint a General Motorsnak, mint mondjuk nekem 50 forint?
Tegyük fel, mondjuk igen, igen. Mondjuk de 50 forint, ami mondjuk azért jár, hogy mondjuk, mit tudom én, átversz az utcába néhány nyugdíjast, akiktől fejenként mondjuk 5000 forintot tudsz elvenni. És hát 50 forint megéri? Bekalkuláljuk, legyen. Kell kalkulálni.
Igen. De most ez az érdekes, hogyha mondjuk az OPEC nálam talál valami szabálytalanságot, vagy én elkövetek valami szigorú erkölcstelenséget, vagy törvénysértést, engem mennyire büntetnek?
Hát a reklám versenyhivatal az semmire.
Hát na, világos, de most érted, hát, hogy itt erről van szó. Tehát itt erről van szó, hogy engem mennyire sújtanak a jövedelmem hány százalékára? Mondjuk 20, mondjuk 30 százalékára az egy havi jövedelmem? Vagy 100 százalékára? Lehet, hogy 150 százalékára? Mondjuk az APEC. Mennyire büntették ezt a céget, a General Motors-t? Az egy ezrelékére, vagy inkább az egy százezrelékére?
És hány olyan reklámnál szabják ki ezt a bírságot, ahánynál az emberek úgy általában érzik, hogy itt valami nem stimmel? Tehát mégis hány céget büntettek meg? És miért nem teszik ezeknek a cégeknek a nevüket közzé? Miért nem lenne jó nekem tudnom például azt, hogy az a cég, aki engem megpróbált átverni ezzel a reklámmal, az melyik is volt? De most... miért van az? Rendben, megbüntetik 20 millió forintra, de ha én közben időközben emiatt a reklám miatt elgondolkodtam azon, hogy vegyek egy General Motors autót, ami mondjuk egy Opel, és lehet, hogy meg is vettem, akkor mégiscsak bejött nekik. Igenis közzé kéne tenni a nevüket, hogy tudjam, hogy ezek csaltak.
Na jó, hát.
Számoljunk. Persze nyilván személyiség jogra hivatkoznának, ami egy cég esetében eleve vicc.
Kalkuláljunk csak. Mennyi profitja van mondjuk egy autón az Opelnek? Tehát ennek a GM-nek. Egy autón. Mondjuk egy autón biztosan van mondjuk 300 ezer forint hasznuk. De számoljunk 200 ezerrel, hogy könnyebben lehessen kalkulálni. Ha egy ilyen kampánnyal őnekik sikerül, bár annál szerintem több hasznuk van, de számoljunk 200 ezerrel. Ha egy ilyen kampánnyal nekik sikerül csak plusz 100 autót eladniuk, akkor már visszajött a 20 millió forint büntetés. Na most ők visszautasítják, hogy ők ezt a büntetést ezt bekalkulálják a költségvetésükbe. Mert ezek a cégek, ezek olyanok, ismerjük őket, akik nem kalkulálják be, ugye? Tehát ők ezzel nem számolnak. Hát nem is kell, valójában... költségvetésük nem is olyan feszes, olyan nagy vonalú.
De valójában nem is kell vele kalkulálniuk, mert apró pénz, tehát tényleg én sem kalkulálok 50 forinttal, amikor azt készítem elő, hogy mondjuk mennyibe fog kerülni a házam felújítása. Nyilván nem teszek 50 forintot így a listára rá, nem? Ők sem kalkulálnak a bírsággal, elenyésző. Az olyan, amit az ember így borravalónak ad a pincérnek, amikor étterembe megy. Tehát azt nem számolja be előre, hogy jaj, kell még az a kis borravaló.
Hogy ez tényleg nem tétel, és ténylegesen erről van szó, hogy ez a 20 millió forint, ez, ha csak 200 ezer forintot keresnek, 100 autó eladásán visszajön. Na most egy jól sikerült kampány, az nem 100 autót ad el, világos, hanem annak a sokszorosát. Hát miért ne, amíg ilyen nevetséges tételekkel bünteti a versenyhivatal ezeket a csaló cégeket, addig miért ne érje meg nekik tisztességtelen előnyhöz folyamodni? Miért? Miért ne érje meg? Hát tudjuk jó, hogy csak a profit számít az ő számukra, hát semmi más szempontjuk nincsen.
Az emberek nagy része szerint a reklámok túloznak, sőt hazudnak, és nélkülük minden olcsóbb lehetne. Ennek ellenére nagyon jól virágzó üzletág. A legnézettebbek a televíziós reklámok, de a csúcs a mozi, hisz ott nem lehet elkapcsolni. A GFK Hungária Piackutató Intézet felméréséből kiderül, hogy az 1000 megkérdezett emberből minden második úgy gondolja, hogy a reklámok csak összezavarnak és áremelésekhez vezetnek. Szakember szerint azonban nem ez, hanem az árubőség lehet a fogyasztó zavarának oka. Média szakemberek szerint a meztelen nő, a kutya vagy a gyerek, illetve a humor elengedhetetlen tartozékai egy jó reklámnak. A pszichológus úgy véli, a reklám tudatalattinkra hat, vágyakat kelt bennünk. Egy kozmetikumot például azért veszünk meg, mert hasonlítani szeretnénk a reklámozó nőre.
Na az aztán nagyon jó, tehát az aztán megint egy társadalmilag, meg közegészségügyileg egy nagyon hatékony, egy nagyon prosperatív dolog, hogyha a nők azok mondjuk a vacsorájukat kihányják, vagy esetleg el sem fogyasztják, utalok itt az anorexia és a bulimia nevű betegségekre, ezek kifejezetten jók, ezek jót tesznek, ezek a modellek, meg ezek az álmok a nőknek, hogy így kell kinézni, ilyen módon, és ez segít hozzá téged. És hát először is a nőknek el kell adni a nagyon sok finom édességet, nyalánkságot, a kis Raffaello falatkákat. Ha pedig ezeket elfogyasztotta, akkor utána le is kell fogyasztani őt, tehát el lehet adni neki a különböző fogyasztószereket, valamint el lehet adni neki a különböző sportszereket, el lehet adni neki a különböző futócipőket, és mindenféle álmot arra vonatkozom, meg hát el lehet adni neki a szoláriumcsöveket, el lehet adni neki a mi az body fitness bérleteket.
El lehet adni neki fehér neműt, intim betétet, akár még egy jóféle mellnagyobbító, mellplasztikai műtétet.
Na hát pontosan erről van szó. Ő csak szenvedjen, szedjen fel 8-10-15-öt, utána azt adja le. Tök mindegy, hogy éppen hízik vagy fogy.
Amikor a fogyasztó, amikor a fogyasztó eleget fogyasztott, akkor már őt kell fogyasztani.
Na hát erről van szó. Mert ha a termék elfogy, akkor a fogyasztó az ritkán fogy, a fogyasztó az attól gyarapszik. De ahhoz, hogy a fogyasztó fogyjon, ahhoz is fogynia kell a terméknek. A lényeg az, hogy minden fogyjon. Nem láttátok a GTA sikerére alapozó kóla reklámot? Fúj! A szeretetet és a kólát kapcsolja a GTA-hoz. Az, amikor az elején még, az még tulajdonképpen viccesen is indul az a reklám, mert hogy így pontosan, nyilván aki már használta, vagy játszott már a GTA nevű játékkal, ami a Grand Theft Auto, a játéknak ugye az a lényege, hogy különböző családokhoz, meg ilyen különböző bűnszövetkezetekhez kell belépni, és akkor ott el lehet kezdeni egy ilyen bűnöző karriert csinálni, és különböző melókat kell végrehajtani. Hát az elején még autókat kell lopni, meg szállítani, aztán a végén már nem tudom, mindenféle bérgyilkosságokat is rábíznak az emberre. De hát ahogy megkapja az ember ezt a játékot, vagy ahogy elkezd vele játszani, az első néhány nap az úgyis azzal telik, hogy kimegy az utcára, és mindenféle embereket legyilkol. Hát különböző embereket lehet agyonlőni az utcán, és hát aztán van, akinek a játék az ő karrierje során eddig is tart, és tovább nem is lép a dologgal, de hát így gyilkolni lehet vele. És hát ugye arról szól a reklám, hogy kimész az utcára, és hát nem azt csinálod, ami a GTA-ban szokás, hanem öreg asszonynak ahelyett, hogy szétlőnéd a fejét, segítesz, fölsegíted, vagy mint visszaadod a botját, amit elejtett, akkor a, nem tudom én, a, ja nem, ellopják a táskáját, és visszaadod neki, meg tehát hogy így mindenkinek segítesz, tehát hogy pont az ellenkezőjét csinálod, mint ami a GTA-ban szokás, csak aztán teljesen elszáll az egész, és így már a halálgicses lesz, és a végén már a mormoták táncolnak, meg ilyenek zajlanak. Minden esetre ez egy árukapcsolás, mert hogy egyszerre reklámoz egy szoftvert, meg egyszerre reklámoz ezzel egy üdítőitalt.
Érdekes, hogy a Coca-Colát még nem próbálták úgy eladni, hogy az egészséges. Nehéz lenne valamit, aminek masszív cukortartalma és a szénsavja együtt gyönyörűen kikezdi az ember belső szerveit és a fogát, és egyébként is leginkább valamilyen szörnyű kőolaj származékra hasonlít.
Provident THM 225-455%.
Na igen, ezek a jóféle személyi kölcsönök, tehát ez a legalja. És amikor azt írják, hogy csak havi 6000 forint a törlesztés, és valóban csak havi 6000 forint.
De 60
akkor,
éven keresztül.
Igen, hogyha még az unokád is azt fizeti, azt a pár százezret, amit felvettél. Hogy
azért, hogy csapjál magadnak egy nagyon szép karácsonyt, és vegyél egy plazma tévét, mondjuk, ugye?
Igen, ajándékozni hitelből az is szép. Egyébként ma az egész a fogyasztást olyannyira túlpörgetik, hogy erre már nincsen forrása az embereknek, tehát már a jövőjüket fogyasztják, magyarul hitelre fogyasztanak mindent, tehát most már tényleg mindent lehet hitelre venni, és állandóan ezzel a THM-mel jönnek, hogy 0%, meg nem tudom, meg csak ennyi a törlesztés, meg annyi a törlesztés, de emberek, tényleg van egy ilyen magyar mondás, hogy addig nyújtózkodja, míg a takaród érezt. Miért nem tartjuk manapság okosnak? És miért azt tartjuk okosnak, aki az összes hitelt felveszi? Miért azt tartja a társadalom okosnak, aki teljesen eladósítja magát?
A legundorítóbb reklám. RTL Klub. Az időjárás jelentést támogatta a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium.
Jó, ezt mindig tegyük már hozzá, amikor egy ilyet mondasz, hogy ez egy SMS. Tehát, hogy,
igen, az SMS írja.
Mert nagyon sok pert fognak a nyakunkba akasztani különben. Tehát ezt nem mi mondtuk, de egyébként egyetértek vele.
Hát lássuk csak. Mi az, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egy csomó pénzt kifizet az RTL klubnak azért, hogy magát reklámozza a mi számunkra. Hát ez a mi adónk, a mi adóforintjaink. Ezeket a pénzeket ő odaadja az RTL klubnak azért, hogy elhangozzon, hogy ő támogatja az időjárás jelentést. Hát mit, miért szponzorálja magát, vagy miért támogatja magát egyáltalán, vagy miért népszerűsíti magát az nem a minisztérium? Értem, hát az a minisztérium az arra létesült, hogy engem szolgáljon,
nem is
szolgáltasson
értem,
nekem.
Nem is értem, hogy tehát, ha reklámozza magát nekem, akkor én mit fogok csinálni? Tehát én megveszem a minisztériumot, vagy én vagy még csak nem is egy cég, amiben...
Megszavazod az MSZP-t, érted
ja, mert, hogy, mert hogy ebből látszik, hogy jól működik az a minisztérium, tehát hogy a kormány jól végzi a dolgát, azt én abból tudom lemérni, hogy az adóforintjaimat azt a saját maguk reklámozására fordítják. Tehát tényleg ennyire hülyének néznek, hogy szerintük én akkor hiszem azt, hogy jól végzi a dolgát a kormány, ha a pénzemet arra költik, hogy meggyőzzenek arról, hogy jól végzik?
Hali, nektek mennyi a pH értéketek? Ha nem elég, nyomj egy kis bifidus eszenziszt, majd kalgonizálj és ünnepelj, mert ha nem, akkor jó nagy hülye vagy, írja Tyuki. Egy törekvés van, ami tetszik, Dove kampánya valódi szépségért, gondolom ismeritek. Ez a rádió volt az, ami ezt bevezette, amikor még kolléganőink vetkőztek, ez 2 évvel ezelőtt zajlott.
Jó, ezért egy kicsit ezt is elemezhetjük ettől még, hogy nyakig benne voltunk, ugyebár. Én nem mögött azt látom, hogy a DAV nagyon jól ismerte fel azt, nagyon ügyesen, hogy a piac telített egy bizonyos stratégiával. Tehát, hogy mindenki ugyanúgy próbál eladni a nőknek valamit, és ő rájött, hogy ő
hogy meg... Hogy egy irányosan magasra rakja a lécet.
Nem, hát ő majd szembe, igen, és ő meg majd szembeúszik az árral, és erre felfigyelnek, és ez be is jött egyébként.
De nem, hát arról van szó, hogy az összes cég az odaállítja Naomi Campbellt, vagy odaállítja
Claudia Schiffert,
és azt mondja, hogy ez a cél. És hát a legtöbb nő számára lássuk be, ez a léc olyan magasan van, hogy azt nem lehetne, de még Claudia Schiffer, tehát hogy mondjam, a hétköznapok Claudia Schifferének a számára is, az a kikent, kifent, kifotoshoppolt, és felparókázott, és én nem tudom, hogy kinéző Claudia Schiffer, akit a reklámokban látsz, még az is megugorhatatlan. Tehát itt arról
még
van
saját
szó,
maga számára is, igen. Ha nem lenne egy 20 tagú stáb körülötte, akkor még ő sem nézne így ki.
Hát meg egy nagyon-nagyon komoly szoftver, amivel kiigazítják az ő ráncait.
Tehát ez bármilyen krém kevés lenne. Egyébként ez meg a másik, amikor azokat a reklámokat látja az ember, amiben ilyen arckrémeket reklámoznak, és ott így mutatják, vagy például, hogy tűnik el az ember oldaláról a háj. És hát konkrétan photoshopolják ezeket a képeket, és látszik, hogy az arcáról hogy tűnnek el a ragyák meg a ráncok, de hát egyértelmű, hogy számítógéppel van kiradírozva. Ez is megtévesztés, ezt is nyugodtan büntethetné egyébként valamilyen hivatal, nem?
Egyszer egy busz hátulján láttam egy kontaktlencse reklámot, mely alá oda volt írva gyors megszokási garancia. Túl azon, hogy magyartalan, érdekelne a véleményetek az állítás ajánlat ellenőrizhetőségéről, írja Mekkel is.
Hát nem tudom, lehet, hogy
a garancia. Mit jelent ez a szó, hogy garancia? Ennek kéne, hogy legyen jelentés.
A garancia azt jelenti, hogy ha visszamész egy hónap múlva, hogy szürke hályog lett a szemedem, vagy pedig ilyen masszív vörös irritáció mutatkozik, és leteszed az asztalra a 2 kontaktlencsét, hogy köszönöm, kérem vissza a pénzem. Mondjuk az lenne a garancia, ha azt mondanák, hogy jó, visszaadjuk.
Nem, hát a garancia az ő, tehát a garancia az csak egy szinonimája az ígéretnek, ugye? Végül is ezt jelenti.
A hazugságnak, mert hogy Magyarországon az ígéret az már hazugságot jelent leginkább.
Visszatérve a valódi szépségre, szóval a Dove valószínűleg úgy gondolta, hogy egy kicsit közelebb kell hozni az eszményeket a valósághoz, és úgy egy kicsit bensőségesebb, kicsit háztáibb lesz ez az egész érzés a Dove-val kapcsolatban. Nem az lesz az érzés, hogy ez egy teljesíthetetlen ígéret, ez egy eszmény, amihez úgysem tudok felnőni, hanem onnantól kezdve az egész dolog az ilyen bensőségesebb lesz, olyan lesz, mintha családi lenne. Ez a megélés. Hát Marikám, hát a múltkor olyan jól néztél, hát felszedtél 3 vagy 4 kilót, hát 1-2 hét diéta és a súlyodnál leszel, tudod? Tehát, hogy nem mindjárt Claudia Schifferrel sokkolunk.
Igen, de tehát konkrétan tényleg, ha megnézzük, hogy miért csinálta ezt a DAV, akkor azért csinálta, hogy többet adjon el. Tehát az ő motivációja nem az volt, hogy a nőket végre kihozza ebből a frusztráló helyzetből, megszüntesse az ő szörnyű elfolytásaikat, elnyomásaikat, hanem az, hogy több szappant vagy parfümöt adjon el. Ennyi. Az lehet, hogy ettől még ez a reklámkampány, ez nőkben pozitív változást ért el, hát ez egy külön siker lehet, de nem tudom, erről viszont nem sikerült kimutatást látnom.
Állandó hallgatónk dr. Várda Ágnes írja: sziasztok, ma megkaptam az a június 5-ével a felmentésemet a munkavégzés alól. Munkanélküli leszek, pszichiáter özvegy 3 kiskorú gyerekkel. Ez azt hiszem, hogy ez a a pszichiátria és neurológiai intézetnek a felszámolásához
kapcsolódik. Amit most zárnak be, ugyebár ami ellen tüntetés is volt.
Igen.
Az OPNI.
Hát elkeserítő. Azt kérdezi, hogy tudunk-e valami munkát?
Hát mi nem tudunk, de talán a hallgatóink tudnak.
Hát hogyha reméljük. Tudnak egy pszichiáter számára munkát, akkor írjanak 0-30-30-30-88-1 az SMS számunk. Na most frankon ti fügtök a Danontól? Kérdezi az SMS író. A legbusztustalanabbak egyike az 1 forint minden Danon termék árából a daganatos gyermekeknek kampány. Néhány szót megérdemelne. Érzelmi zsarolás, ha más terméket vásárolsz, megfosztod a beteg gyermeket a gyógyulás esélyétől. Na pontosan erről van szó. Na ez szerintem is az egyik legförtelmesebb kampányok egyike.
Sok ilyen van egyébként, és azért busztustalan, egyébként ezt még annak idején Friderikusz is csinálta, hogy azért csinált reklámfilmet, hogy engem meggyőzzen arról, hogy fizessek be x forintot, valami 9 forintot, és akkor az nem tudom mennyi lesz a gyerekeknek. Miközben neki a műsorával több milliós volt a bevétele, hatalmas reklámok voltak benne, amiken rengeteget kasszált, és a Danon ugyanilyen, hogy ez az ő arra szolgáló reklámja, hogy én több joghurtot vegyek. Egyetlen egy forintot adod a daganatos gyerekeknek. Kérem szépen,
egy forintot abból a 95 forintos joghurtból.
Én konkrétan azt mondom, hogy ez valami iszonyatosan undorító, cinikus hozzáállás, mert milliárdos profitja van ezeknek a cégeknek, és képesek engem frusztrálni azzal, hogy daganatos gyerekek vannak, és nyilván miattam azok, mert én nem vagyok elég tökös ahhoz, hogy Danon joghurtot vegyek. Hát köszönöm szépen, nem veszek joghurtot.
Mutogatja a daganatos gyerekeket, és azt állítja, hogy ha nem veszek a joghurtjából, akkor miattam fognak a gyerekek meghalni. Tehát a bűntudatot adja el először is, mert hát vagy félelmet adsz el, vagy bűntudatot valamilyen módon, igen, érzelmileg a legdurvábban. De hogy komolyan, hogy erre sincsen törvény, hogy mindent lehet. De komolyan, én nem gondolom azt, hogy van pokol, én azt gondolom, hogy minden lélek megváltást nyer valahol és valamikor majd. Én hiszek abban, hogy minden az egyfelé tör. De ilyenkor arra gondolok, hogy ha van pokol, akkor tudja, hogy tele van az ilyenekkel. Komolyan. Autóreklám. 1. Amikor gördeszkaként mutatják a kocsit, 2. Amikor háztetőkön ugrál a kocsi, 3. Amikor táncoló robotokká alakul a kocsi, 4. Amikor elbújnak a szarkocsik a királykocsi elől. Hát igen, az autó. Az autó az önmagad kifejezésének a legtökéletesebb módja, igazából még a ruhánál is jobb, mert hogy igazából az autó az a másik te, vagy a nagyobb te. Tehát az autó tulajdonképpen tud olyan, mint a Transformer. Tehát át tud alakulni robottá, és át tud alakulni emberré. Tehát amikor kiszállsz az autóból, akkor az a transformációd van, hogy humán, amikor beszállsz az autóba, akkor az a transformációd van, hogy robot. Tehát amikor autót vásárolsz magadnak, akkor valójában vásárolsz magadnak egy robot ént.
Valójában az autó az te vagy, tehát a személyiségedet terjeszted ki. Egy státuszszimbólum egyértelműen, ma az autó nem elsősorban,
hát a legnagyobb
közlekedésre való, hanem arra, hogy te bizonyítsd azt a társadalom felé, hogy sikeres vagy. Tehát mutasd meg, hogy valaki vagy. Neked kell egy autó.
És egy bizonyos szintig, ugye a csóróknak még az ár olyan szempontból lényeges, meghatározó, hogy minél olcsóbb, annál jobb. Aztán van egy szint, ahol az árértékarány, persze a piac és a marketing logikáját követve, körülbelül egyfajta egyensúlyba kerül, és azután pedig jön a státuszvásárlás, és onnantól kezdve az történik, hogy az autó elkezd 10-szer, 15-szer annyiba kerülni, mint amennyibe az normálisabb, olcsóbb autók, és körülbelül azt ugyan. Most én el tudom képzelni egyébként, hogy egy most mondok egy nagyon márkás autót, egy BMW mondjuk az 2-szer jobb, vagy mondjuk 3-szor jobb, mint egy Opel. De nem 2-szer-3-szor annyiba kerül, hanem 6-szor, meg 8-szor. Tehát, hogy itt már...
Hát a presztízsfogyasztást meg kell fizetni.
A presztízsfogyasztás pontosan arról szól, hogy ott már te nem az autó által nyújtott szolgáltatásokért, a kényelemért, a gyorsaságért, a gazdaságosságért fizetsz, hanem magáért, a logóért fizetsz. Azért a két kis vese alakú, karika alakú kis, hogy is hívják azt, mi az?
Mit tudom én?
Hát a hűtőrácsért. A hűtőrács formájáért.
Te azért fizetsz, hogy az emberek lássák, hogy te hajlandó vagy többet fizetni, mint amennyit ez a dolog ér. Azért, mert neked annyi van, hogy te tényleg akár azzal fűthetnél otthon, de az azért nem lenne jó, hogyha pénzzel fűtenél, mert azt nem látják az utcán. Tehát azért jó, ha autóból veszel olyan drágát, amilyen drágát valójában nem éri megvenni, mert a hülye is látja, hogy annyi pénzed van, hogy téged te már tényleg irracionális dolgokra tudod költeni, téged nem érdekel.
Igen, és ettől. ettől te egyszerűen jobban érzed magad. Miért? Mert elhitted ennek a világnak az alapvető játékszabályát, hogy ha több pénzed van, akkor te nagyobb vagy, jobb vagy, többet érsz, ettől te kigyúrod az egódat, és egyszerűen nagyobbnak, többnek, jobbnak, kiterjedtebbnek fogod érezni magad. Ez a te megélésedben az fogja jelenteni, az fogja eredményezni, hogy te egyszerűen egy kiválóbb ember vagy, mint a másik, jobb vagy, hiszen ebben a szaros játékban, ami arról szól, hogy akinek sok pénze van, mosolyog és örül, akinek meg kevés van, az meg szomorú és el van keseredve, ebben a játékban te a nyerő oldalon állsz, és neked ennyi pontosan elég, és ezért aztán kész vagy az árérték arányra magasról szarni, és háromszor, négyszer, ötször annyit fizetni valamiért, mint amennyit ér.
És hogyha már vagy akkora hülye, hogy egy kétszer jobb autót hatszor drágábban veszel meg, akkor mi erre a társadalom válasza? Hát felnéznek rád. Akkor te vagy a nagyszerű ember. Te vagy a sikeres. Te vagy az, akit követni kell.
Te vagy az aki példa... a reménye ennek a bajba jutott, kátyúba jutott szekér, kis szekérnek, ami ez a kicsi csonka, ám de miénk Magyarország.
Szóval borzalmas az, hogy milyen szemlélet uralkodik ma a piacon, és nem tudom, hogy az átlagember mennyire adta át ennek magát, de az biztos, hogy a cégek mindent elkövetnek azért, hogy az agyunkat olyan tisztára és fényesre mossák, amilyennel csak a kalgonnal, vagy a nem tudom mivel lehetne.
A reklámgyártó cégek egyik alaptörvénye, írja az SMS író, támasz igényt, utána elég is ki. Nincs szükségünk az adott termékre, de szuggesztív módon mégis rákényszerítenek. Persze, hogy semmi szükségünk nincs erre. Hát nyilvánvaló, hogy semmi szükségünk nincs rá. De őnek igazából...
De meg tudjuk-e mondani, hogy mi az, amire szükségünk van? Tehát, hogy...
Én meg tudom, én nagyon egyszerűen...
Várjál, azt látjuk, hogy több ezer reklám inger ér minket naponta, de mi az, amire tényleg szüksége van egy embernek?
Nagyon egyszerű. Megmondom neked, mire van szükséged. Télen melegre van szükséged, tehát, hogy ne fagyjál meg. Szükséged van oxigénre. Szükséged van tiszta vízre. Szükséged van meleg vízre, azt gondolom. És bár ez már, itt már remeg a léc.
Az tehát, mindegy, vagy de az, léc, az tehát, nem mindegy, hogy milyen kazánnal állítom elő ezt a meleg vizet, nem, vagy milyen bojlert veszek hozzá, mert remélem azért az nem mindegy.
És szükséged van még
egy ételre. Egy márkás cipőre.
Még ételre. Szükséged van ételre.
Ételre?
Aha. Aztán szükséged van még ruhákra, amik elfedik a testedet. És úgy gondolom, hogy szükséged
de
várjál, van...
De itt már bejön az, hogy milyen ruhákra, tehát ilyen egyszerű zsákvászon, hát vagy azért nézzen ki jól, tehát hogy mégis azért valahogy mutassak benne a villamoson.
De itt már nem a szükségletnél tartunk, tehát szükséged van ruhákra.
De az nem szükséglet? Az nem szükséglet, hogy ne nézzek ki benne rosszul, tehát ne nézzek ki hajléktalanul, mert is nem kapok még munkát sem.
Nem, az nem szükséglet, az vágy.
De az egy szükséglet, hogy várjál, ha én egy zsákvászonba járok, akkor én elég hamar nem áll velem senki majd szóba, és még munkát sem fogok kapni. Pillanatnyilag én is munkanélkül vagyok. Ha viszont egy menőöltönyöm van...
Sódert azt pakolhatsz.
Gondolod?
De igen, de cementet azt pakolhatsz, sódert azt lapátolhatsz.
De tényleg úgy, hogy fogok egy krumplis zsákot, és vágok rá négy lyukat, és belehúzom magam. Tehát gondolod, hogy akkor azzal el van intézve?
Hát... Aztán, de várjál, szerintem egyébként olcsóbban jutsz a kínai interruhához, mint egy krumplizsákhoz, amit szétvágsz.
Igen, mert egy krumplizsákhoz meg kell vennem egy zsákot, ami 30 kiló vagy 40, hát nem tudom.
Na, aztán mire van még szükséged, lássuk. Szükséged van szappanra, azt gondolom, hogy mosakodj és hogy mosd a ruháidat.
Hát meg a baktériumok miatt is, ugye, amik állandóan csarkodnak.
De most, hogy így ezt így végigmondtam, több szükségletről nem tudok. Nem tudok többről. Ja, azért lelki szükség. Egy otthonra, nem
jó,
szükséged
egy jó kis
otthonra.
Lelki szükséglet azért, tehát lássuk be, hogy az ember állat akkor...
És ha várja is, hogyha nem kapja meg ezt a lelki szükségletet az emberektől, akkor nem várhatja el ezt, hogy valahonnan máshonnan esetleg termékektől kapja meg.
Meg kell venni.
Hát, ha megkapom.
Tényleg a lélek...
Lélekcukorka?
Az hol van? Tehát léleknek mit vásárolunk? De úgy néz ki, hogy nagyon semmit. Ez a társadalom, ez a civilizáció ma arra van ráállítva, hogy a test... A testi szükségleteket, sőt a testi igényeket, a testi vágyakat elégítse ki. Na de hol marad a lélek? Vagy lélek nincs?
Nem tudom, össze-vissza beszélsz, mindenféle ilyen zavaros dolgokról beszélsz, én ezeket
szót
nem is értem igazából.
Nem is ismersz.
Nem ismerem, nem értem. Tehát, hogy ez most lélek, most te láttad?
Tudod, az ilyen izé.
Múltkor voltam a Tesco-ban és nem volt.
Nem volt akciós?
Nem volt, nem, egyáltalán elvitték. Nem, hogy akciós nem volt, egyáltalán nem volt a raktáron.
De az lehetetlen, a Tesco-ban minden van.
De nincsen.
A legkisebb is számít, a lélek nem lehet olyan nagy.
Azt írja nekünk az SMS író, hogy amikor Orbánozunk meg gyurcsányozunk, akkor látványosan nem félünk a perektől, de amikor RTL-ezünk, akkor behúzzuk a fülünket, farkunkat. Ebből is látszik, hogy hol van az igazi hatalom.
Hát ezt mi is beszéltük bizony, hogy az a helyzet, hogy amikor...
De mi azért annyira az behúzzuk a fülünket és farkunkat?
Hát jó, mondtunk egy-két cégnevet, de azért ahogy a politikusokkal bánik az ember, azért egészen más, mint amikor egy céget kezd fikázni, és sajnos ez a legnagyobb probléma, hogy az emberek általában azt hiszik, így az egész társadalom arra a tripre van ráállítva, hogy a politikusok mindenért őket, és mindig ők számítanak, és ő rajtuk dől el, valójában nem ő rajtuk dől el, hát ezek csicskái ezeknek a nagy cégeknek. Teljesen mindegy, hogy Orbán vagy Gyurcsány, mert a mögöttük álló cégek erőszakolják ki ezt a gazdasági modellt, ami minket egy viszonylagos rossz létbe taszít jelenleg, és érdekes módon sehol nem zajlik a cégek kritikája. Sehol.
A tavalyi Magnum reklám se volt semmi, undorító szexista genyóság volt. Hát azt tudod, amikor hát a Magnum, a Magnummal kapcsolatban...
Hát orális szexre buzdít
folyton. Hát egyértelműen a szopásról szól, ami hát így belegondolsz abba, hogy így egy ilyen hat, tehát egyrészt nagy, egy vastag, egy hosszú, és ilyen hűs csók, egy olyan hosszú hűvös csók, ezt mondja, hogy olyan, igazából mi egyéb. És itt van egy másik szexizmus, az Axe reklámkampánya. Ha Axe-ot használsz, a csajok rögtön szopnak a kocsiban, írja a Begrab. Leszbi rendőrlányokkal dughatsz, és az ártatlan lányok is rögtön terpesztenek. Szép kis példa a Tiniknek, írja.
Mit is mondjak erre? Hát dezodor, az is egy ilyen dolog, hogy vannak olyan parfümök, és konkrétan éreztem már női parfüm, aminek úgy tényleg olyan szaga van. Tehát, hogy azt megérzed azt a parfümöt, és így azt mondod, hogy te jó, te Jézus Isten, de nagyon kedvem támadt valamire, és ez már viszont tényleg ijesztő, amikor olyan anyagokat használnak, amikkel az embernek a tudattalanját tudják befolyásolni.
Két állapotban lehet szabadulni az emberek által alapított gazdasági őrültek házajátékból. Full gazdagon vagy csontszegényen, írja Ozi. És ez nagyon így van.
És a kettő között nem létezik olyasmi, hogy az ember tudatosan nem vesz benne részt, és mégis működteti a hétköznapjait?
Meg ilyenek, hogy középosztály. Te olyan fogalmakat hozol be már komolyan, hogy tudatosság, lélek, középosztály, nincsenek. Ezek divatja múlt fogalmak. Tehát milliárdos,
nem, meghaladott fogalmak. Nem csak, hogy divatja múlt, hanem ezeket már cáfolta a történelem.
Sziasztok! A mosóporüzlet sem semmi. Vásárolj környezetkímélő foszfátmentes, vagy szegény mosóport, de használj vízlágyítót, amiben belerakják a megspórolt foszfátot.
Hát így kell két terméket eladni egy helyett. Egy a kettőben.
Suzuki-ból úgy 50 ezeret adnak el itthon egy évben. Szorozzátok be kb. 1 milliós haszonnal. 20 millás büntetés. Ugyan már.
Jó, nem a Suzuki-t büntették meg egyébként, de érthető.
De tudja, hogy Opelből se sokkal kevesebbet.
Amikor a Suzuki toppon volt, akkor évi 90 ezeret adtak el, nem is tudom, rettenet. Mert önmagában az rettenet, hogy évi 90 ezer autót adnak el ebben az országban, de hova? Mire?
Ez tényleg jó kérdés egyébként, hogy adnak el ennyit? De ez...
Egyébként úgy, hogy nagy részét visszaveszik, tehát évente 40 ezer autót vesznek vissza, mert nem tudják az emberek fizetni a leasinget, amiről ezek a reklámok meggyőzték őket, ezek a reklámok, amikért 20 milliós büntetést szabnak ki. Szóval ezek a reklámok meggyőzték az embereket, hogy venniük kell egy új autót hitelre. Igaz, hogy nincs rá pénzük, de majd valahogy kigazdálkodják a hiteldíjat, meg a leasinget, aztán úgy látszik, hogy az emberek fele nem nagyon tudja ezt.
Egyre kevesebbet költenek marketingre és reklámra a dohánytársaságok az amerikai piacon. Az öt legnagyobb amerikai dohánycég promóciós kiadásai nagyjából 1-1 milliárd dollárral estek vissza, derül ki az illetékes hatósága Federal Trade Commission adataiból. A dohányzás ellenes aktivisták azonban úgy vélik, ez még mindig a duplája annak, amit az amerikai államok egy csoportja és a dohánycégek 1998-as paktuma engedélyezne. Az iparág promóciós költségeinek túlnyomó része a kiskereskedőknek és a viszonteladóknak nyújtott árkedvezmény formájában jelenik meg, ami a fogyasztói árcsökkenését célozza. A dohányzást ellenző szervezetek szerint az árkedvezmény különösen kártékony hatású, mivel könnyebben megfizethetővé teszi a dohánytermékeket a fiatalok számára, s hatástalanítja azt a kormányzati törekvést, amely adók emelésén keresztül elért áremeléssel próbálja meg visszaszorítani a dohányzást. A vádakra a Philip Morris amerikai szóvivője közölte, hogy az árkedvezmények elsősorban a felnőtt lakosságot célozzák, s példaként megemlítette, hogy a Marlboro cigaretták átlagos kiskereskedelmi ára 1998 és 2005 között 68%-kal emelkedett.
Nekem egyébként bevallom őszintén, hogy egy csepp könnyem nem folyik el a dohányreklámok miatt, meg a dohánymultiknak a visszaszorulása miatt, azonban elég nyilvánvaló, hogy egy ilyen nagy összefogás van most, hogy a dohánylobbit azt kinyomják, legalábbis innen, és a távol-keleten azért ez nem ugyanígy zajlik, mint nálunk. Ez az Amerika Egyesült Államokból ez átgyűrűzött az Egyesült Királyságba, és az Egyesült Királyságból most már átkelve a csatornán egyre inkább Európában is próbálkoznak, ami viszont nagyon aggasztó, az ennek a hatása az emberi jogokra, meg az embereknek az egymással való viselkedésére, például a munkahelyeken, a dohányosokat egészen kicsi, szűk dohányzóhelyiségekbe kényszerítik, amik rosszul szellőzöttek, gyakorlatilag úgy kezelik őket, ahogyan nem tudom én, rosszabb korokban kezelték mondjuk a
Leprásokat,
vagy kezelték, mindig van valami, tehát a gyűlölet energiának valamerre, valamilyen irányba le kell vezetődni. Most régen a zsidókat gyűlölték, cigányokat gyűlölik azért nagyon-nagyon nagy számban, de ezek nem PC dolgok, ugye? Tehát ezeket nem támogatja sem a tömegkommunikáció úgy általában. Viszont a dohányosok, na, azok ellen most folyik a kampány.
Keresztes hadjárat.
És akkor most ővelük le is lehet számolni mindenhol, akár a munkahelyeken is. És hát most a gyűlölet energiák azok a dohányosok ellen fordultak, és én, bár nem vagyok dohányos, és soha életemben nem voltam dohányos, nagyon-nagyon rossz szemmel nézem azt, ami zajlik, ezt a folyamatot. Tehát azt, hogy például télen a dohányos az takarodjon ki a mínusz 20 fokba, és dohányozzon ott, és fagyjon meg, mert, és rohadtul nem arról van szó. Tehát az egész tiltakozás, a dohányosok, akik a legritkább esetben merészelnek tiltakozni egyébként.
Hát nekik most nem könnyű.
Nem, de hogyha mondjuk én beszélni merészelek erről, vagy tiltakozom a dohányosoknak a nevében, akkor nem az hangzik el, hogy hol és milyen körülmények között dohányoznak, hanem hogy ne ide dohányozzon, legyen rám tekintettel, ne kelljen másnak is az ő cigi füstjét szívni, meg a terhes kismama.
Jó, de ebben azért van igazság.
De ki beszél arról, hogy egy térben dohányozzon azokkal, akik dolgoznak. Arról van szó, hogy teremtsenek már a számukra emberi körülményeket, ahol dohányozhatnak. Erről van szó.
És kinek a pénzéből?
Hát a világos, hogy a cégnek a pénzéből, hogy
de a cég honnan fogja kigazdálkodni?
Az a cég az ő munkaerejét azt igénybe veszi, akkor ugyan már teremtse meg az ő életmódjához szükséges alapvető feltételeket. Nem?
Nekem például egy diványt vagy egy függőágyat?
Na jó, de ez egy szenvedélybetegség, a dohányzás. Tehát nem ugyanaz a kategória.
Én szenvedélyesen kötődöm a függőágyakhoz, tudod, milyen kényelmes és kellemes bennük ringatózni.
Na értem, hogy miért vagy te egyébként munkanélküli. Tehát előbb említetted, de most már...
Igen, de jó dolog is ez egyébként.
Én azt gondolom, hogy ha nem lenne halál, akkor nem lenne reklám sem. És akkor nem lehetne az emberekben ezt a fogyasztási hisztériát sem gerjeszteni. Arról van szó szerintem, hogy régen az embereknek a tudatában az életet alapvetően a túlvilági lét, vagy Isten, vagy valamiféle beérkezés.
Tehát a piacon a követte. Kofák, meg az vásári kikiáltók akkor is ugyanúgy óbégattak, és ugyanúgy mondták a maguk portékáját, dicsérték. Tehát akkor is volt halál, akkor volt igen. Az egyház is, az
igen, csak szerintem, igen, csak szerintem ez nem szakadt el a szükségletektől olyan mértékben, mint ma. Tehát a szükséglete...
A 14. Lajos Versailles palotájára gondolsz? Tehát így a szükségletektől való cseppet sem elszakadás
tehát mintájára? Az valóban a szélsőséges luxus volt, de azért azt láthatjuk, hogy az elég nyilvánvaló, hogy nem létezett az a mértékű elanyagiasodás, ami manapság. Tehát, hogy azért voltak szellemi terei az embernek, ezek mostanában azért egyre kevésbé léteznek.
Szellem. Most meg te használsz a szavakat, amiket a magyar szótár nem ismer.
Ja. Szóval, hogy arról van szó, hogy a túlvilági életnek, meg Istennek a képzetét, még a vallásosak tudatában is egyébként, hát még a nem hívők tudatában felváltotta a halálképzete. Ugyebár a tudomány került a vallás helyére, a tudomány pedig a élet után nem feltételez ugyebár semmit sem.
Mivel utána... nem tudja mérni, tehát akár lehetne is, ha tudnám mérni, akkor örülne neki, csak a tudományos eszközökkel nem lehet foglalkozni
és
ezzel a
kérdéssel. Ő maga is próbálja mérni és szeretné, mert hogy ő maga is fél, ugye a tudós is fél a haláltól, tehát nem tud hozzáférni semmilyen módon.
De a halálról csak annyit tud, hogy van.
Na hát igen. Na most mi van a halál után? A nagy semmi. Na most azután, hogy Isten, meg a túlvilág, meg mindezek a dolgok eltűntek, kikerültek a képből, és maradt a nagy halál, meg a nagy űr utána, ami ezt követi. Mi marad a mi számunkra? Ez az egy élet marad a mi számunkra. Itt be vagyunk zárva ebbe az egy életbe, és gyakorlatilag itt ebben az életben kell az életünknek valamilyen módon értelmet adni, mert azután jön a kampó, a semmise.
Hát és ezért boldognak aztán... kell lenni, ki kell használni a lehetőségeinket, és ugyebár erről van szó, hogy akkor fogyasszunk valamit.
Jó, hát arról van szó, hogy valamilyen módon ki kell terjesztenem önmagamat. Valamilyen módon védekeznem kell a halál ellen, mert a halál az fenyeget engem, jön a halál, és megsemmisít. Valamilyen módon el kell sajátítanom az illúziót, hogy a halál engem nem lesz képes elpusztítani. És ezért aztán egyre többet és többet fogyasztok, egyre több és több tárgyal, használati tárgyal, meg luxuscikkel veszem magamat körül, annak érdekében, hogy elsajátítsam azt az illúziót, hogyha több vagyok, nagyobb vagyok, kiterjedtebb vagyok, akkor a halálnak a vasfogai vagy a kaszája az majd nem fog rajtam. Ami persze tudjuk jól, hogy egy illúzió, de egy boldog illúzió, amiben szívesen ringatjuk magunkat. Erről van szó.
Még csak nem is az, mert szerintem ez egy elkeseredett illúzió. Tehát az ember tényleg telepakolja magát és a környezetét mindenféle tárgyakkal, ingóságokkal, és valójában pontosan tudja, hogy ebből semmit nem vihet át majd holnapra. Sőt, ami ma van, az is pusztul el, tehát minden tönkre megy, kifolyik a kezéből, az idő az egészet szétrágja, akkor veszi, vásárolja az újat, és az egész élete egy ilyen küzdelem lesz, hogy legyen körülötte valami, hogy ne maradjon magára azzal a tudattal, hogy valójában ez az egész nem számít, és holnap ennek semmi értéke nem lesz, és ott marad egyedül szemközt a halállal, amikor majd értékelnie kell az életét. Ami hitelekre ment el.
De még hogyha egy autóban temetnék el, akkor még azt mondanám, hogy na, hát ez igen, ez egy szarkofág, kérem. Én vásárolja az autót, és a végén meg egy faládában eresztik le a földbe, de nem? Hát nem, ez a legabszurdabb.
Ötlet. Nem rossz ötlet, autót lehetne reklámozni, legyen a koporsója. Bár az autógyártók valahogy menekülnek ettől a képzettársítástól, hogy az autó és a koporsó.
Igen, lehet, hogy ezt nem szeretik. Halló.
Szia, Kökény Jámzsék! Lehet, hogy gondoltam a halálról?
Igen. Nos?
Szia, következő, én 47-8-9 éves vagyok, és mindig féltem a haláltól. Viszont van egy nagyon érdekes dolog, rájöttem arra, hogy nekem van 4 gyerekem, akik a génjeimet örökölték, és olyan szinten örökölték, hogy ezek a gyerekek teljesen olyanok, mint én vagyok. Tehát ettől kezdve talán most így 48 évesen nem mondom, hogy kezdek megbékélni a halállal, de azt mondom, hogy igen, hogyha holnap vége van, akkor a génjeim ott vannak, és nem haltam meg. Nem tudom, érted, mire gondolok.
De ez egy illúzió, azt ugye tudod?
Ez egy illúzió, de ez egy nagyon szép illúzió.
Na jó, de és képes lenni, tehát ezt csak a genetikával kapcsolatban tudod érezni? Tehát ha mondjuk örökbe fogadnál egy afrikai gyereket, és kicsi csecsemőként vennéd magadhoz, mindent tőled tanulna, mindent átadnál neki, de nem lennének benne a génjeid, már nem tudnád ezt érezni?
Egészen biztos, hogy nem, de így, hogy látom, hogy a két fiam az olyan szinten örökölt az én génjeimet, és olyan szinten úgy gondolkodik, úgy cselekszik, mint én, ez olyan
megnyugtató?
Ez olyan hátborzongató dolog. Nem megnyugtató, hátborzongató. Tehát a nagyfiam az teljesen olyan, mint én voltam akkor, amikor én kisfiú voltam.
És az ő nagyfia is teljesen olyan lesz remélhetőleg.
Hát meglátjuk. Viszont a két másik az meg olyan, mint a feleségem.
Figyelj, tehát, hogyha te úgy érzed, hogy ettől kicsit kevésbé vagy halandó, akkor neked ez bejött, ez a stratégia.
Igen, én azt hiszem, hogy ez sokkal jobban bejött nekem, mint az, hogy lélekvándorlás, meg majd kő leszek, meg mit tudom, mint a bogár leszek, virág.
De lehet egyébként, hogy még azt is megkapod egyébként, csak úgy mellé. Egyébként csak úgy pluszban, nem?
Egyébként szerintem ez a lélekvándorlás, tehát ilyen nagyon egyszerű.
Ez is lehet.
Ahogy a családban átadódik az ember, és végül.
De az nem inkább az anyagvándorlás?
Nem, mert a lelke is. Tehát a lelkének egy darabja az őseink, és az ő általuk
tapasztalt. De nem a szelleme? De nem
az
a szelleme?
Az őseink, és az általuk tapasztalt és tanult dolgok, azok mind itt vannak bennünk.
De az nem szellemvándorlás inkább, mint lélekvándorlás?
A lélek az ego?
Szellem, lélek.
Az én számomra mást jelentenek ezek a fogalmak, hogy szellem és lélek, azt gondolom.
Milyen különbség a kettő között?
Hát én azt gondolom, hogy a szellem a halállal szétoszlik, de a lélek az nem. Én azt gondolom,
szerintem
hogy
a szellem meg hatalmasabb az embernél. A lélek az emberben van, a szellem pedig az egészen kívül.
Szerintem a lélekben vagy egy istennel, a szellemed az pedig a sajátod.
Nem, éppen fordítva, a szellem az, de szerintem mondjuk az elkövetkező 3,5 perc nem lesz elég arra, hogy ebbe a vitába belemenjünk, hogy a szellem vagy a lélek.
Hogy belezavartam ebbe a dologba, de
köszönjük.
De ezt el akartam mondani, tehát nekem nagyon sok gondom volt a halállal egy pár évvel, vagy pár hónappal ezelőttig, és amióta látom, hogy a gyerekeim azok abszolút mértékben viszik azt a dolgot, ami bennem volt, meg a feleségemben van, vagy bennem van, meg a feleségemben van, Annyira már nem is félek tőle. Nyilván ez egy szar dolog, hogy nem fogom megérni a csajokat, nem fogok jókat enni, ez egy történet. De az, ami eddig bennem volt, és a kisfiamban ugyanúgy benne van, az egy picit megnyugvással történet. És nyilván, hogyha már 70 éves leszek, 80 éves leszek, ha leszek, akkor pedig még inkább megnyugtat ez az egész történet.
És lehet egyébként, hogy az életnek nincs is más értelme, mint az, hogy felkészüljünk a halálra, és hogyha te már készülsz rá azáltal, hogy megnyugszol benne.
Nem, szó sincs róla, csak inkább a megbékélés.
Ez a felkészülés, hogy az ember elfogadja. Mert igazából nem úgy kell rá felkészülni, hogy megveszem a halotti ruhámat, meg lemérem, hogy mekkora koporsók.
Meg hogy már nem tervezek erre az életre, hanem pontosan ez.
Jó, hát természetesen tervezek, nyilván, hiszen ezeknek a gyerekeknek fel kell még nőni.
Hány évesek a gyerekeid?
6, 8, 10, 12.
Négyen vannak?
Uh-huh.
Az igen. És még terveztek?
Nem, köszönöm. Mi négyet terveztünk az elején. A jó Isten megengedte, hogy ennyi legyen, és egészségesek, szépek, gyönyörűek, okosak, szépek. Mint mi ketten a feleségemben.
Erőt és egészséget kívánunk a következő 25, 30, 40 évre, még mielőtt meghalnál.
Oké.
Okay. Hello.
Hello.
Sok fölösleges dolog helyett tanítsunk az iskolában olyan ismereteket, melyek segítenek eligazodni a mai életben. Többek között szociálpszichológiát, ezen belül a különböző manipulációs technikákat. Na, az kéne még csak, hogy ilyeneket tanítsanak. Na,
miért nem a márkák közötti eligazodást tanítják? Tehát miért nem azt, hogy mondjuk hasonlítsuk össze az alsós tanulós gyerekekkel a Coca-Cola és a Pepsi-Cola ízét, összetevőit, nézzük meg, hogyan viselkedik, hogyha szőnyegre öntjük, stb. Milyen tisztítószerrel tudjuk legjobban kivenni a foltot. Szerintem ilyeneket kéne tanítani. Mindjárt rohamoznák a szponzorok az iskolákat, mindjárt nem lenne forráshiány. Hát nem maradhatott ki a reklám a műsorunkból, ha már együtt beszéltünk róla. De miről szólt ez a reklám? Mert én nem figyeltem.
Én már kikapcsolom egyébként, kikapcsolom a tudatomat, hogyha reklámokat hallok. Pontosan azért.
Ezek a reklámozók nem örülnek egyébként, hogy mi mondjuk így elmondjuk itt, hogy oda sem figyeltünk, nem is hallottunk.
Én nem szoktam egyébként tényleg, de egyébként teljesen mindegy egyébként, ezt is tudjátok meg, hogy figyeltek-e a reklámra, vagy nem figyeltek a reklámra. Tök mindegy. Ténylegesen tök mindegy, hogy figyeltek a reklámra, vagy nem figyeltek. Ezt higgyétek el nekem, mert a reklám nem a tudatotokkal kommunikál, hanem a tudatalattitokkal. Tehát, hogyha te lefolytod, amit hallasz, neki az is pont olyan jó, mert majd, amikor meglátod a boltnak a polcán, akkor az majd előhívódik, akkor az majd ismerős lesz, és mint egy jó barátra úgy tekintesz majd. Valahol hallottam, nem is tudom, nem is figyeltem oda, de ott volt körülöttem, olyan, mint egy jó barát.
Sőt, lehet, hogy nem is fogsz még arra sem emlékezni, hogy mintha hallottam volna, hanem egyszerűen csak besétálsz az üzletbe, leemelsz egy terméket a polcról, nem is emlékszel rá, hogy te aznap hallottad háromszor a reklámát. Egyébként a reklámokkal kapcsolatban nagyon fontos anyag az adbusters.org című honlapon, akik reklámok elpusztításával foglalkoznak, ezt érdemes megnézni, amerikai kezdeményezés, illetve a No Logo című könyvet nagyon érdemes elolvasni, az nagyon-nagyon sok mindenre mutat rá, ami nálunk még szerencsére nincsen jelen, de úgy tűnik, hogy e felé tartunk, illetve a The Corporation című könyvet vagy filmet megnézni, elolvasni. Szintén nagyon sok érdekes dolgot tudhattok meg a cégekről és a reklámokról.
Ez volt már a Demokrácia Részvénytársaság. Próbáljatok meg tudatosak maradni úgy a reklámok, mint az életetek egyéb szegmentumáinak a terén, és holnap tartsatok velünk ti is, ez most itt a reklám helye lesz, fél öttől fél hétig, szokásotok szerint. Sziasztok!
Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték. De ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show minden hétköznap folytatódik.